A jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a Jövő zenéje podcast negyedik évadának hetedik adása. Jól mondtam, Árpi?
Biztos jól mondod, de mindig ez a legnehezebb része. Igen.
Így van. Mai vendégünk Hites Sándor, irodalomtörténész, aki amikor az adás előtt beszélgettünk e-mailben, meg üzenetekben, akkor rögtön azt mondta, hogy ó, de hát én nem is vagyok könyvtörténész, én meg nem is tudtam, hogy a könyvtörténész és az irodalomtörténész az egy külön szakma, és létezik ilyen, hogy könyvtörténész, még ha itthon nincs is. De hogy ezzel szemben ugye irodalomtörténész létezik, te a Magyar Tudományos Akadémián vagy, ugye? Vagy ez csak a Wikipédiád mondja?
Igen, az már régen volt frissítve. Ez egy, végülis ugyanaz a kutatóintézet hálózat, ami pár évvel ezelőttig még a Magyar Tudományos Akadémia fennhatósága alatt működött, és aztán négy éve átkerült a kormány irányítása alá, aminek most nem is tudom mi a neve, innovációs minisztérium volt. Már a Palkovics sincs meg, aki ezt kitalálta, de minden esetre azóta ott működik a Bölcsészettudományi Kutatóközpontnak nevezik, amelyben van a Zenetörténeti Intézet, a Történettudományi Intézet, meg más intézetek társaságában az Irodalomtudományi Intézet is, ahol én dolgozom.
Értem, és ennek megfelelően a könyvek jövőjéről fogunk beszélgetni, de hát a múltjáról legalább annyit, hiszen a jövőre, Árpi, ugye akkor tudunk megpróbálni tippelni, hogyha valamit ismerünk a múltból, van egy alapunk, amire állunk, nem igaz?
De az előbbi definíciós turbulenciát feloldva az irodalom jövőjéről így beszéltünk, és a könyvek csak egy hordozói ennek, de oké.
Okay. Igen, mondjuk egyébként az a kettő nagyon élesen elválik egymástól, hiszen a könyvet, azt szokás temetni, és én magam, ez ugye a szívemhez egy kicsit közelebb áll ez a téma, vagy talán én is jobban belelátok, hiszen a civil munkámnak egy része az pont könyvkiadással kapcsolódik, vagy könyvkiadáshoz, és a papírkönyvet, mint formátumot egyébként én is hajlamos vagyok temetni, de mindig gyorsan hozzáteszem, hogy de ez nem azt jelenti, hogy az irodalomnak bármi baja lenne, hiszen ezt a zenénél már végigéltük, hogy az, hogy egy hordozónak a mibenléte az megváltozik, az egyáltalán nem jelenti a művészeti ágnak a bármilyen szintű romlását is. De hát ezeket mind meg lehet beszélni, viszont ugye mindig történészkedéssel szoktuk kezdeni az elejét. Itt egyrészt viszonylag szépen ismerjük az elejétől fogva, de nem, ez se igaz, hogy szépen ismernénk, mert hogy például az, hogy mondjuk Rómában mi volt, tehát oké, Gutenbergtől ismerjük, de előtte mi volt?
Igen, hogy a definíciós turbulenciát fokozzuk. Tehát kezdhetjük azzal, hogy mi a könyv, mert önkéntelenül is abban gondol, a mai állapotokból kiindulva a könyvet szemben állítva a digitális világgal, valami papíralapú, tehát azt, amit a Gutenberg óta ismerünk, tehát egy nyomtatott papírra készült, egybekötött valamiként gondoljuk el, de könyvet készítettek selyemre is. Mondjuk Kínában. A rómaiak nem papírra, hanem papírus tekercsre nyomtatták, vagy hát írták, ugye ez nem nyomtatás volt, hanem írták. Tehát a könyvnek nagyon sok formátuma létezik, hogyha nem is ebben a papír és digitális média szembeállításban gondolkodunk, tehát igazából amit hajlamosak vagyunk a könyv történetével azonosítani, az egy történetileg is egy viszonylag rövid szegmense, és kulturálisan is egy rövid szegmense, ugye az közismert, hogy tehát Kínában tehát a papírt is régebben találták föl, a nyomtatást is régebben találták föl, de teljesen más médiumokon is már említett sejemtől kezdve egy sor más dolgon íródtak szövegek, vagy rögzítődtek szövegek, vagy őrződtek meg szövegek, vagy Indiában, ahol a maga könyvtárs egy nagyon, nagyon kései fejlemény, és egy nagyon vonakodva elfogadott, tehát ez csak a brit gyarmatosításnak volt köszönhető, hogy tehát mondjuk Indiában a 19. század végén olyan értelemben vett könyvoktatás, könyvpiac létrejött, mint amit mi önkéntelenül is azonosítunk ezzel.
Annyiban mégis egyszerűbb, vagy ez világos, és a különböző anyagok is, meg a megjelenési formája is, tehát ugye az, hogy egy gyakorlatilag tekercsekről beszélünk jó darabig, meg az, hogy a másolás során mennyire változik ki, mennyire, sőt, azt milyen izgi nézni, hogy ki mit változtat rajta, és miért, vagy nekünk néha már izgibb azt az ábrát nézni, amit a szerzetes odarajzolt a unalmában, a mindennapi életből, mint azt, amit éppen lemásolt, és nyilván fontos munka volt. De az a nagy mennyiségű ipari, ugyanazt a szöveget és ugyanazt az információt juttatom el mindenkinek ugyanabban a formában, ez az ipari logikának, az ipari társamnak a megágyazója, és igen, ezért, de valóban a könyvnek az, és hát most is vannak mindenféle rendőrangú játékok könyvek kinézetével, méretével akár, vagy akár a kihajtható könyvektől kezdve az ilyen, hogy ne ilyen irodalom történetileg azért nem olyan túl értékes műfajról, de a kalandjátékoszkázat könyvekről beszélve, amit ugye úgy kell olvasni, hogy így tartod már, hogy előre-hátra lapozol benne, de megjelenések az is könyv, mert mégsem könyv vagy egy könyv csak.
És hogy szerettem én például a gyerekkoromban, nem tudom, hogy most mennyire van még ilyen, amikor így felálltak a szereplők, amikor kinyitottad a könyvet, és úgy volt kivágva, hogy felálltak benne a házak, meg az ilyenek.
Ez nem áll olyan messze a... Tehát például létezik szép irodalmi, vagy magas irodalmi műveknek is ilyen. Például létezik a Hamletnek ilyen feldolgozása, ilyen...
Kinyitható?
Kinyitható, vagy ilyen lapozgatós. Uh-huh. Tehát ilyen egy kalandjáték szövevényére fordítva át a cselekményt. Ezt a lányomtól tudom egyébként, és tehát én nem...
De megváltoztathatom a történetet? Tehát, hogy... Na, a Rómeó rákacsinta az első aktuális tök jó
csajra. Szerintem vannak különböző kimenetek, igen, aha, nyilván, mert ez szükséges ahhoz, hogy ez abban a formátumban éljen ez a dolog.
De hát ez egyébként azért roppant érdekes, mert hogy a jövőről gondolkodva egyébként pont, hogy a formátumnak lehet, hogy ez lesz az egyik lehetséges túlélési formája majd egyébként, ami szigorúan ugye nem az irodalomra vonatkozik, vagy a művészetre, hanem csak a formátumra, hogy ami viszont papírformában megjelenik, annak valami különlegességet kell tartalmaznia, de most még ennyire ne szaladjunk előre, hanem Árpi, rád is nézek egyből. Kedvenc dátumunk ugye 19. század ipari vagy iparosodás korszaka, hogy a tömegtermelése az a könyvnek is akkor indult el, annak kérdezem, hogy akkor indult el, annak ellenére, hogy Gutenberg azért sok száz évvel azelőtt már a nyomtatást feltalálta.
Igen, nyilván ennek technológiai feltétele is voltak, tehát ez egy drága dolog volt ugye korábban, nem csak a nyomdai technológia, hanem a papír, tehát a papír előállítás, ugye az egyik leghíresebb 19. századi regény Balzaknak az Elveszett illúziók című regénye. Ugye ott a cselekmény része akörül forog, hogy valakinek van egy találmánya olcsó nyomtatási papír előállítására. És ezen fordult meg minden, tehát milyen áron tudsz előállítani egy terméket, és ennél fogva az milyen széles kört érhet el. És igazából a 19. század során is nagyon széles spektrumba szóródott ez, tulajdonképpen még egyes kultúrák vagy országok szerint is. Tehát szokás azt mondani, hogy mondjuk az angol könyvpiac az kevés példányszámban előállított kevés címmel működött, melyek ugyanakkor nagyon drágák voltak, nagyon-nagyon drágák voltak. Tehát középosztály fölött jött szóba egyáltalán, hogy bárki könyvet vásárolt.
Bocsánat, ez már a 19.
században is? Ez a 19. század elején is így volt. Tehát az, hogy és ezt lehet demokratizálódásnak nevezni, lehet sok mindennek lehet nevezni, tehát hogy az azért, abban az értelemben vett tömegpiaca a könyvnek, ahogy arra ma gondolunk, az igazából megint csak egy nagyon késői fejlemény, tehát mondjuk a 19. század második felére, utolsó harmadára tehető.
Csak azért mosolygunk ezen, ez így lassan egy belső pont, csak azért magyarázom el, mert ugye a jövőkutatással kezdtünk ezen, és a legtöbb témánál mindig visszajutottunk, az én kedvenc dátumom 1880, hogy akkor indultak azok a folyamatok el, amiket most élvezzük a gyümölcsét. Aha. És ezért örülünk ennek így mindig. Tehát, hogy nehogy azt hitt, hogy itt valami ilyen extra. De való igaz, és ugye itt nem is csak a papír, hanem maga a betűszedésnek a tudománya, a sablonok létrehozása, azok elterjesztése, akkor alakultak ki a jó betűtípusok, amiket ma próbálunk utánozni. De mellette azért igény volt, nem? Tehát, hogyha most a magyar kora újkori paraszti kultúrát nézzük, a ponyvaregények terjedése és a piacon árult izékedek nem ilyen tiszta nyomtatása, de azok is azért sokszorosított Ágyilus és
igen.
Trisztán, vagy valamelyik királyfi, az volt a legnagyobb példányszámban eladott regény a magyar történelemben.
Igen.
Igen, és ez igazából a 12. században sem változott meg, tehát és jellemző módon akkor, és ez már kiegyezés után volt, amikor a kultúrpolitika számára is tudatosul, hogy itt van egy láthatatlan kontinens, ahol a valódi olvasói tömegek csoportosulnak. Tehát, hogy mondjam, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Jókai Mór volt a legnépszerűbb író a 19. században, nem ő volt a legnépszerűbb író, olyan értelemben, hogy nem az ő művei forogtak a legnagyobb példányszámban, hanem volt pontosan, amit mondasz, egy ilyen vásári, tehát a mezőgazdasági időszakos vásárokhoz igazított kereskedelme a ponyva kiadványoknak, amik tekintetőek könyveknek, inkább füzetre emlékeztettek, tehát ezek rövid, egyéves, kétéves, 10-20 oldalas dolgok voltak. Nagy tömegekben az emberek ezt olvasták, és ez egy nagyon érdekes dolog, ami elsikkadt a magyar könyvtörténeti vagy művelődéstörténeti kutatásokban, hogy miként fedezik föl ezt a területet, mint hogy mondjam, az állami kultúrpolitika számára meghódítandó, rendezendő, szabályozandó világot hogyan hoznak létre, mint a Mikszáth Kálmán kezdeményezésére 1880-as évektől egy állami dotációban működő vállalatot, amelynek az volt a feladata, hogy a sok moslék helyett, ami forgott ezeken, hogy a legjobb írókkal írassanak szövegeket, mert hogy az emberek úgyis ezt, a úgynevezett nép úgyis ezt fogja vásárolni, akkor a népművelésnek legyen ez a fő csatornája, hogy ezt a médiumot valahogy államosítjuk, és mi határozzuk meg, és mi látjuk el minőségi szövegekkel. Ez persze nem, hogy mondjam, ez nem...
Ezt akartam kérdezni, sikerült?
Nem jött be, mivel ez sose jön be igazából.
Hát igen, mindig kell a ponyva, vagy szép irodalom, bármi, de ez egy nagyon izgalmas időszak, amit mondasz, és egyrészt hálás vagyok a néprajzóráknak, mert ezek szerint a ponyva irodalom emlékeik jók voltak, de hogyha azért a 48-as szabadság használ, akkor de azért egyből ballaktak a nyomdához. Tehát, hogy azért érezték, hogy annak, mint tehát a tömegekhez való gyors eljutás, igen. Mondjuk úgy, hogy politikai... milyen üzenet, vagy bármi
manipulációnak az eszköze. Beszéltünk propagandáról, nem kell félni ettől a szóval.
Ja nem, csak filóztam, hogy mi a jó szó, tehát hogy nyilván nem gondolták annyira még, hogy a média így manipulál, vagy összetett, hanem nagyon gyorsan el akarok jutatni egy üzenetet.
Dehogy nem, ezzel halálosan pontosan tisztában voltak. Igazából hát, nem is a 48...
tudom, a többiek szerintem nem
tudom. Nem is a 48 volt az első, hanem ez már a napóleoni háborúk alatt, ezek nem olyan régi kutatások, tehát hogy az is állati érdekes, de ezt meg ki lehet vágni, hogyha ez nagyon elkalandozás.
Tehát, nem, semmi se elkalandozás.
Tehát van, amit történelem óráról emlékezhetünk, volt a nemesi felkelés, ami a napoleoni háborúk alatt többször is megtörtént. Tehát, hogy annak kapcsán milyen állami, ugye akkor Bécsből irányított, de mivel akkor a franciák meg bemutak Bécsbe, ezért a kormányszervek egy része Budán székel. Tehát, hogy erre egy ugyanolyan, egy ugyanolyan állami vagy udvari propaganda bizottság állt föl, hogy a Habony Árpád, ezt ki lehet vágni, és megnyalta volna mind a 10 körmét. Tehát, és ebben a Kisfogdi Sándortól kezdve a Friedrich Schiller, vagy Friedrich Schlegelen át egy csomó német, vagy osztrák és magyar írástudó Versegi Ferenc, tehát hogy tudták, hogy kikkel kell megíratni ezeket a szövegeket. Ezek proklamációk, vagy kiáltványok, tulajdonképpen politikai propaganda iratok voltak, amelynek a tömeges kinyomtatása, terjesztése, tehát ez egy ugyanolyan politikai propaganda eszközként felismerték az írót szót nagyon.
Igen,
nagyon
hát korán. Ez látszik ez a 12 pontból is. Tehát egyrészt látod azt, hogy hova kell menned. Tehát ugye nem az van, hogy hello, kicsit berúgtunk, megyünk, dadajozunk, ja. Hanem porradalmat csinálunk, megyünk a médiához.
Így van.
A 12 pont egy kiforrott média termék, hogy megnézzük,
ja. Mert egyszerű üzeneteket erősít. A forradalom idején volt egy ilyen szlogen, talán emlékeztek.
Ja. Ma már ugye nehezebb, de most már inkább megvesszük a szolgáltatásokat, odaadunk néhány milliárdot a Facebooknak, és jó lesz, de hogy De akkor is, igen, ez így, hogy mondod, ez a maga a 12-ben tényleg letisztult cucc, tehát nem egy véletlenül létrejött dokumentum, hanem ez egy...
Nem, meg pontosan, ahogy mondod, tudták, hogy oda kell menni. Tehát ez is tök érdekes, hogy kezdődik egy forradalom, hogy elmegyünk egy nyomdába, egy könyvnyomdászhoz, és akkor...
Landerer és Häkkenász, ugye, de hát, hogy nyilván azért is, mert hogy akkoriban tényleg ez volt az egyetlen tömegpropaganda eszköz, hiszen nem volt még rádió, és nem volt még képtovábbítás pláne, csak ott egy gyors mondattal oda, hadd könyörögjünk vissza, hogy talán pont tőled hallottam egy másik podcastben, hogy a ponyva irodalom, vagy ponyva a regény, mint szó, az onnan jön, hogy ezeket ponyvákon árulták a vásárban, tehát, igen, hogy maga a neve is.
Hát ugyanúgy vehette.
Tehát úgy volt kiterítve, mint a tojás, vagy a retek, tehát, hogy ugyan, igen, igazából a vásári termékek egyike
igen,
volt.
Igen, hát
meg ott tudtál értéket cserélni, tehát bementél a vásárba, és nem is pörtétlenül pénzért, hanem, hogy érted, amit megkapsz, hogy ott be tudod cserélni, de hogy nagy értéke volt, mert egyrészt valóban nem voltak nagy füzetek, de én tudom, hogy még ha nem is tudott valaki olvasni, fölolvasták neki. Ezt nem tudom, mennyire voltak tényleg olvasókörök vagy klubok.
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy egyébként az analfabetizmus tehet, hogy mondjuk 1800-as évek második felében, vagy végén mondjuk van arra adat, hogy a magyar lakosságnak mennyi része tudott egyáltalán olvasni?
Van erre adat, amit nem fog tudni pontosan idézni, de rendkívül csekély. Tehát szerintem az első közoktatási, vagy a dualizmus utáni közoktatási törvény, amíg beérett, tehát az általános iskola kötelezettség és a népoktatási törvény, tehát addig szerintem 10% lehet, hogy tehát nem lövök nagyon mellé, ha azt mondom, hogy 10% alatt volt ez.
Ez csak egy adalékom van. Most látom, hogy nagyon lazába menjünk, de hogy olyan értem, vagy ugrálva. De pont az erdélyi százságnak azt hiszem, hogy ott volt először 1700-es évben kimondva, hogy akkor házasodhatnak össze, ha le tudják írni a nevüket, se tudják olvasni. Aha. Tehát, mint elvárás, de az nagy szám volt akkor, és egy nagyon kis helynek talán Brassóban volt ott egy elvárás, de pont az mutatja, hogy mennyire ritka volt, hogy ez akkor le volt írva, és be is, és azóta van emlékezett róla, tehát, hogy ez egy akkora esemény volt. Mondjuk ott elég sok haladó dolog volt, ugye a vallásszabadságnak kimondása is onnan jön, hogy ezek lehet, hogy így de ez mekkora, hogy mondjam, jó hír, vagy mennyire kontextusban ez a könyv, mennyire fontos az emberi kultúrtörténetben. Indítasz egy forradalmat, oda mész a nyomdához, az, hogy 100 év alatt végül is megtanult mindenki írni, olvasni, igaz, hogy mindenféle módokon, de ez siker.
Az előbb említetted, hogy a legnagyobb példányszámban valaha eladott magyar regényt, ez akkor melyik is? Mind a kettőtökre nézek. Tudunk ilyet? Tehát van egyáltalán összehasonlítható?
Ezeket nem nevezném regényeknek, tehát most ezt összemosuk, tehát ezek nem olyan értelemben volt regények, mint hogy egy jókai regény, ezek inkább sok esetben ezek verses, tehát epikus dolgok voltak, egy sztorit mondtak el, de verses formában, és tehát mivel 10 oldalán nem voltak hosszabbak, ezért nem terhelték meg annak a parasztnak amúgy is drága idejét, amit erre kívánt vagy tudott fordítani, vagy amit... Tehát igazából az egy fontos mozzanat, amikor a vásárlóknak ez a rétege ezt elfogadja, mint szórakozást. Tehát, hogy... Mert ugye megtanítani őket olvasni, elolvastatni vele a kötelező olvasmányokat, ez ugye inkább a kínzásnak a világába tartozik, de amikor ezt elfogadod, és magadévá teszed, mint szórakozást, tehát amikor ezt már akarod.
Értem. Hát az a pillanat, hogy megveszem, hazaviszem, és este az a szórakozó, végre valaki, aki tud olvasni, el fogja nekünk olvasni. Én valami Árgyélus királyfőre emlékszem, de tényleg nem akarok tovább mérni ebben, mert csak hibázni tudnék, de ezek tényleg ilyen epikus, tehát verses izők, ami egyébként a mai szemmel nézve elsőre mindig az, hogy nehezebben fogyasztható, de nem, mert nyilván
nem.
A ritmus,
meg amiatt, igen. Ez így igen. Valójában könnyen megfogyasztható.
De hogy igen, ez olyan, hogy ez egy értéké válik, hogy akkor mi ezt fogjuk csinálni, és nyilván a hosszú téli esték, de hogyha elkönyvelem azt is, hogy még csak olyan sok fény sincs, vagy valami, vagy nem igen. A kényelmes fotelek, hanem egy akkori háromosztatú házban ücsörögnek, és akkor valaki felolvassa a legújabb kalandot, és várják a tavaszi vásárt, a folytatásra.
És akkor itt akkor már a gyertyaárát is tehát ennek millió tényezője van, amit bele kell kalkulálni, ha azt végig akarjuk gondolni, hogy mi volt az a rendkívül szűk ablak, egy napban, amikor az emberek egyáltalán szóba került, hogy az olvasás, igen, olvasás megtörténjen.
Igen. És a könyvesboltok, azok mikor vadultak be, indultak
az is
be?
Egy ilyen dualizmuskori fejlemény. Ezt igazából szerintem nincs annyira jól feltárva. Tehát amit én föl tudok idézni ebből a dologból, az az, hogy nagyon sok más, hogy mondjam, más boltoknak, ugye említettük a vásárt, ami tehát egy állatkereskedelem, vagy a mezőgazdasági kereskedelemhez csatolva forgalmazott szövegeket, de igazából hasonlóan, mint ma egy falusi dohánybolt, ahol minden mást is megkapsz, igazából a könyvek, vagy nyomtatott termékek, vagy a sajtó is hogy mondjam, egy ilyen vegyesbolti logikában kell inkább elképzelnünk.
Értem, mondtad az előbb, hogy hát messze nem Jókai Mór volt a legnépszerűbb magyar író abban az időben, vagy ha nem is messze, de nem ő volt. Vannak neveink, hogy kik,
igen,
voltak?
Igen, csak nem jut eszembe. Ezen gondolkozom azóta.
Akár későbbről is, jó, addig gondolod, nyugodtan néz utána, mert hogy nyilván aztán talán a egyszeri olvasónak, mondjuk nekem talán így rejtő lehet, nem az a figura, akire azt gondolod, hogy na ő a maga idejében, ami hát azért jó 60-80 évvel később volt, vagy 50-nál, aki egyszerre volt nagyon népszerű is, de fenn is maradt a neve, tehát mégsem valami értéktelen dolgot csinál, nyilván jó is különben, de hogy akkor mert hogy ugye arra vagyok kíváncsi, hogy ez egy tök érdekes kérdés, úgy irodalomban, mint majd lesz ilyen adásunk zenében is, hogy alapvetően a pillanatnyi népszerűség és a valakinek a hírének a fennmaradása az egyébként van-e bármilyen összefüggésben egymásban, vagy egymásra. Én azt gondolom, hogy nincs, tehát se fordított arányosság, sem egyenes arányosság nincs a kettő között, de ez a
médiumnak is a velejárója, mert hogy tehát a ponyva az nem arra mindjárt eszembe fog jutni, nem? Medve, tatár, hát mert volt egy álneve is azért, de én nem is nagyon rossz vagyok a nevekkel. Tehát volt egy, mindegy, ezt mondom, hogy fogjátok összevágni,
tessék,
ezt nem tudom.
Tessék, kedves nézők és hallgatók, most googlezni egyet, üssétek be, medve,
a végén. Nem, kivágni nem szoktunk semmit, de a névmemóriám nekem meg nincsen, úgyhogy én csodálok, hogy küzdesz.
Na de akkor kanyarodjunk oda vissza, amit Sanyi mond, hogy igen, tehát hogy a médiumon is múlik, hiszen egy füzet az el is veszik, egy szép könyv az meg adott.
Igen, mert ennek nem az a célja, hogy a szerző neve, nyilván a szerző neve márkajelként működik, tehát szerzőhez kötődve fogja a ponyvavásárló a következő alkalommal is keresni részben azt, hogy kinek a neve alatt fog megvenni egy újabb szöveget, de olyan értelemben ennek nincs emlékezete, mint a magas kulturális termékek esetében, részben azért sem, mert ez a fajta emlékezet sem magától történik a magas kultúrában, hanem egyszerűen azért, mert a közoktatás ezeket a neveket és ezeket a szövegeket tovább hagyományozza. Tehát, hogy mondjam, senki nem tud jót állni önmagáért, ha tetszik, hanem az mindig intézményes erőknek az eredménye, és intézményes döntéseknek az eredménye, hogy ki maradt fönn, és ki nem maradt fönn.
Igen, és ez már itt már hálózatkutatás, meg gazdaságizé, meg a nagy, már olyan értelemben, hogy ki maradt fönn, tehát műtárgyak kapcsán is beszélünk, azért nem egy műtárgynak nem az adja meg az értékét, hogy milyen szép a festmény, hanem hogy milyen hálózatokon keresztül, melyik galériában jönnek, meg hova értékelik föl, és elszakad az értéke. Most nem rejtőd alul vagy fölül értékelve, imádom Rejtőt, de ő akkor is már egy jótólú profi író, aki ebből él és erre ír, és látszik az írás művein, hogy attól függ, milyen üzleti modellel volt fizetve, olyan stílusban ír. Hát egy ideig soronként fizették, és akkor olyan sok volt a Párbeszéd. Egy ideig az, és akkor ezek így, mert profi, de nyilván akik az első ilyen ponyvaregényeket írták, amik valószínűleg nagyon kreatív fantázia, nem tudom, garabanciás diákok lehettek, akik melléktevékenységként elkezdték, valaki elkezdte sokszor is csinálni. Tehát mindig kreatív emberek csinálják, de az, hogy...
Tatár Péter eszembe jutott.
Tatár Péter.
És egyébként az, hogy
volt egy ilyen projektmenedzserem.
Hogy ilyen sokat kellett rajta gondolkodni, ez egyébként azért nagyjából meg is válaszolja ezt a kérdést, hogy tehát a pillanatnyi népszerűség...
Nem, ez az én nagyon, tehát hogy mondjam, ő ennek az emblematikus figurája ennek a piacnak a 19. században, tehát ez csak az én hígodjúságom, hogy nem.
Hát na jó, de ettől függetlenül most a kedves nézők és hallgatók közül hányan hallották Tatár Péternek a nevét 5 perccel ezelőttig, vagy 1 perccel ezelőttig?
És akkor ő ilyen regényeket írt nagy mennyiségben.
Tehát ő ilyen versesztorikat ír, de tulajdonképpen nem kellett kitalálni az semmit, hanem ők azt csinálták, hogy az összes létező sztorit megcsinálták ugyanabban a verses formában. Tehát a Hamlettől kezdve a Toldi Miklóson át a befalazott apácáig, tehát a kornak a bulvár sztoriaitól a magas irodalomnak az oda leszüremlő ilyen ikonikus figurájáig. Tehát, hogy igazából lehet, hogy a Toldinak a figuráját, vagy a Toldinak a sztoriát a 19. században többen találkoztak a Tatár Péter által megzenésített változatával, mint az Arany János féle változatával. Tehát ezen és egy csomó kortárs figura, vagy a közelmúltbeli figura is szereplővé, a Petőfitől kezdve a Kossuth Lajoson át a Ferenc Józsefig, ezek, tehát olyan alakok köré szőtték ezeket a sztorikat, akikre az emberek egyébként is kíváncsiak voltak.
És egyébként, hogy az emlékezet meddig ér vissza, ugye erről is szoktunk beszélgetni adásban meg adáson kívül is, hogy a nagyszülők világáig még viszonylag visszaér az ember emlékezete, a dédszülőkéről még hallott, ami azelőtt volt ott már nagyon kevés, és hogy pont erről az jut eszembe, hogy mondjuk az átlagos olvasó, az a 19. század második feléből mondjuk felsorol, nem tudom, 10-15 magyar szerzőt, Arany Jánostól, Jókain át, hát, nem tudom, Vörös Marti, igen, de mondjuk az irodalomtörténet az mennyivel több magas kulturális értéket tart, tehát, hogy mondjuk ti azért tudtok, mit tudom én, 300 szerzőt, akiből mi 290-ről nem is nagyon hallottunk életünkben, vagy csak a nagyon white szeműek, ilyen szó nincs, mindegy.
A minta és a számosság közötti különbséget kérdezed.
Tehát nyilván ez egy szélesebb merítéssel dolgozik az irodalomtörténetírás, de tulajdonképpen ugyanúgy a kanonikus szerzőkre koncentrálódik a kutatás, mint ahogy tehát nagyjából ugyanazok a szerzőkkel foglalkozik az irodalom történet írási zömmel, mint akikről az embereknek tudomása van. Tehát voltak éppen igazából nincsen sokkal, mint ahogy a Szermantal írja ezt a világirodalom története elején, hogy az ember rájön, hogy tulajdonképpen a világirodalom történetét elismeri, vagy a világirodalom történetéhez tartozó fontos műveket az ember egy élet során végig tudja olvasni, és...
De jó hír ez.
És ez jó hír.
Én mindig azon problémázom, hogy sosem lehet a végére.
De az, hogy csinálod ezt folyamatosan, nem podcastekbe beszélgetsz, meg énekelgetsz itt ott, hanem olvasol.
Ja, hogy értem. Tehát, hogyha a napod alváson kívül, nem tudom, 16-18 óráját rászárod, és az egész életedet, ezt akkor tudod végigolvasni a világirodalom fontos műveit. Értem. De egy picit, hogyha viszont haladunk tovább az időben, de nem olyan sok, csak mondjuk a nyugat korszaka, a 19. vagy 20. század első fele, onnan viszont azért már jóval több mindenkit tudunk. Ez most pont ennek a köszönhető, hogy a nagyszülők, dédszülők koráig még visszaér az emlékezet, vagy ott valójában kiszélesedett a paletta?
Szerintem kiszélesedett, meg az még ma is inkább meg. Tehát inkább érezzük azt, hogy ők hozzánk beszélnek, vagy a mi egzisztenciális akármilyen problémáinkra választ adnak, vagy azt feltenni segítenek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy igazából annak a világnak vagyunk még a részesei, mondjuk talán a mi nemzedékünkig bezárólag, mert azt hiszem, hogy az utánom következők, vagy mindig a lányomat hozom föl ilyenkor viszonyítási pontként, hogy abban sem vagyok biztos, hogy ennek a tovább hagyományozódása mostantól töretlen lesz. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez teljesen el fog tűnni, de például a lányomat hozzá szóba, tehát így nagyon, nagyon váratlan választásai vannak, hogy tehát ki az, aki, meg nagyon más szempontjai. Tehát, hogy amit tehát neki például az a problémája a kötelezősmányoknak, hogy ezek fiú olvasmányok, a kőszívű ember fiaitól kezdve a pár utcai fiúkon át, és ezt a kérdést valahogy nem tette föl soha senki, hogy miért kell fiúknak és lányoknak egyaránt fiú könyveket olvasniuk.
Hát mostanában
egy csillagok. Tehát ez megint oda jutunk el, hogy az intézményes kulturpolitikai keretek hogyan döntenek arról, hogy mi marad fönn, mi az, ami minden egyes nemzedékben újra képződik, vagy újra és újra tapasztalata lesz, és hogy hát volt az a nagykönyv szavazás 10-20 évvel ezelőtt, ahol ugyanúgy az egicsillagok futott be, és a kőszívű ember lett a második, és a mit tudom én, mi lett a harmadik, tehát hogy az egész tök szépen kirajzolta azt, hogy miről gondoskodott a közoktatás, hogy az embereknek miről legyen tudomásuk, miről legyen élményük egyáltalán. Tehát ez
mi volt a könyv szavazás?
Nagy könyv, 20 évvel ezelőtt volt. Nem emlékeztek erre?
Én nem, de ezért, tehát hogy mindenki, egy átlag ember elmondhatta, hogy mi a 10 legfontosabb mű.
Beküldhetted a talán egyet, vagy hármat, vagy
tizet. De nyilván abból a szimbólumkészletből válogatok, amit ismerek. Tehát,
igen.
Hogy,
igen.
Értem. Itt a női, egyébként ez izgi, tényleg az. Csak ugye ezen mögött azért inkább a társadalmi változások vannak annyiban, nyilván jóval kisebb esélye lehetett egy női híres írónőnek lenni, bár a 19. századból már vannak példáink erre, sőt nagyon népszerűek is, mégis az üvöltőszelek is ilyen vonal, meg nem tudom mi. De hogy azért nehéz is lenne talán sikeres magyar írónőt találni, akit elfogad a kánon olyan értem, vagy olyan problémákról beszél, amit mi a magas irodalom polcra teszünk, hogy ezt kell megtenni a gyereknek, ha akarja, ha nem, hogy ez a szimbólumkészlet legyen a fejében, és utána választhat. Majd délután te mondhatsz neki egy jó könyved, de a kőszívű ember fiai nélkül nem lehet teljes értékű ember.
Hát most, hogy mondod egyébként, én azóta gondolkozom, hogy írónőt, magyar írónőt, hát én így inkább csak már a második világháború utáról tudnék mondani, tehát hogy pont a nyugat generációban, meg a Karinthy Ady, meg, tehát hogy ott így most le... De
Kafka Margit, őt mindenképp említsük meg.
Igen. Tehát, hogy akkor mondjuk volt, de hogy egy, aki, vagy akkor néhány ezek szerint.
Ez tudom, nem
de tört, mondjuk ez is ide. Olyan, hogy viszont most belegondolok, hogy igen, így a neve persze, mert hogy gimnázium is volt itt a közelben elnevezve róla, és ha más nem, mondjuk ezért beugrik nekem is, de hogy egyébként én még az sem biztos, hogy akkoriban tudtam, hogy ő író volt egyáltalán, vagy írón, és biztosan nem olvastam tőle semmit azóta sem.
A Hangyabogy című regényét mindenkinek melegen tudom ajánlani. Ez az egyik első és máig legjobb magyar modern regény, azt hiszem.
Na, hát ezt egyébként jó könyvajánlót csinálok ebben az adásból, és ezen nekem a kötelező olvasmányokkal, hogy itt tényleg sok oldalon meg lehet közelíteni, nyilván egy adott kultúrpolitikának egy lenyomatta meg. Az is, hogy vannak ilyen maradványok, amiket nem hagyhatsz ki. Sőt, az is, hogy egy szerzőtől melyik verset választott ki. Tehát, hogy az mindig lenyűgözött, hogy néha azt érzem, hogy Petőfitől a legbágyúbb verseket sikerült összeszedni, amikor voltak egészen vad király rock'n'roll versei.
Mondjuk ki, voltak jó versei is szemben azokkal, amiket
tanulni kell. Ez a tyúkanyó, de tudod, de viszont mégis kell egy közös szimbólumkészlet, tehát ez a elmi a kő tyúkanyó, ugye, vagy így, az mindenki tudja úgy mondani, az egri csillagok, és hogy, de hogy valahogy én mindig azt éreztem, hogy ha egy kicsit olyan lebecsülés az akkori időnek, ők ott megírnak valami topot. Eltelik 100 év, tudozva, és azért ezt adjuk fel a gyerekeknek, mert azok olyan butácskák voltak meg régiek, hogy ez a gyerekeknek való olvasmány, pedig nem annak írják, és arról ne is beszéljünk, hogy ugye kinykeresők is, mert én darkabb novellát nem ismerek, tehát hogy biztos nem adnám a gyerekem kezébe, pedig dark vagyok. Na de lényeg az, hogy egy kicsit úgy lenéz, hogy ők olyan egyszerűek. Tehát nem azért adjuk a kötelező olvasmánynak már az Arany János csillogelme, hanem hogy akkor volt csillog, de ma már ez egyszerű, ezért gyerekek elolvasások, majd egyszer oldalunk nekem a komplexet, ami nem tudom, hogy megtörténik-e, mert annyira nem vagyok benne a irodalomoktatásban, de félek, hogy nem.
Igen, ebben van igazság, hogy a régit egyszerűbbnek látjuk, és igen, hogy a Toldi vagy a János Vitéz, amelyek ezek nagyon, nagyon összetett és nagyon, nagyon bonyolult művek, ha tetszik, és tulajdonképpen csak ugyan furcsa, hogy miért 10 éves gyerekeknek kell bajlódniuk ezekkel. Nyilván ők is képesek lehetnek megszólítani, de
Hát igen, ez egy teljesen másik téma, amiben egyébként igen. Én, ha nem haragszatok, most nagyon mélyen nem mennék igazad bele, de valójában igen, szóval, hogy ezt én is a saját, most az én 10 éves lányom 5-es, és most birkozik a Pál utcai fiúkkal, éppen ma délután jelentette nagyon nagy örömmel, hogy már csak nem tudom hány oldal van hátra, de hogy ez mutatja, hogy ő neki ezt úgy kell olvasni, hogy előre megnézi, hogy hány oldal van, és ez a számolja, hogy már csak ennyi van hátra, ami hát sok kérdést felvet, hogy a kötelező olvasmányok meg a irodalom, meg az általában is az oktatással kapcsolatban, de hogy én ezt most azért nem bolygatnám, mert ez nyilván 3 külön adás témája lehetne, hanem inkább mennék oda, hogy oké, tehát hogy akkor ott vagyunk a 20. század első felében, második világháború előtti Magyarországon, vagy a két világháború közötti, amikor azt lehet mondani, hogy egy többé-kevésbé piacgazdasági viszonyok mellett ez úgy düböröghet is már ez az iparág. Itt például vannak ilyen adataink, hogy milyen példányszámokról beszéltünk? Egy nyugatnál akár, de akár egy adott pillanatban bestseller írónál? Mert azt pont tőled hallottam egy másik podcastban, hogy a nyugat az ilyen 2000 körüli példányszámban ment ám csak el, tehát hogy hiába hisszük most azt, hogy az valami...
Igen, de ugye ez egy folyóirat, tehát ott más, tehát annak akkor is és ma is egy nagyon, nagyon specifikus rétegközönsége van, tehát ez fölösleges volna elvárni, hogy ez a tömegeknek a... Meg ez amúgy is egy illúzió, azt hiszem, hogy ami talán most pukkan ki ez a nem tudom hány száz éves illúzió, hogy valahogy a kulturális fejlődésnek az a logikája, hogy majd egyszer a legmagasabb csúcsok a legszélesebb körben fogyasztottá és kedvelté válnak, mert ez mindig kiderül, hogy ez nem így van. Tehát igazából a nyugat jelentőségét sem ezen lehet mérni. Tehát tulajdonképpen ugyanolyan számokkal, ugyanolyan arányokkal, ugyanolyan szóródással számolhatunk, mint ma is. De igazából ez nagyon nem volt más, hogy a 19. században sem, tehát ez a 1-2-3-5 ezres példányszám egy sikeres regénynél, tehát szerintem ez igazából állandó az utóbbi...
Na az igen, utóbbi de pont erre akartam kitérni, bocs, Árpi, mindjárt majd téged is.
Nem, szétetek jobban, én azon kívül, hogy ma mi egy sikeres példányszám.
Azt is mindjárt elmondjuk, mert erről viszont konkrét adataink is vannak, vagy személyes tudásunk is, hogy viszont igen ám, de utána jött a szocializmus időszaka, ami igen. Persze egy teljesen másképp mesterségesen életben tartott. Na de ott viszont 100 000-ről beszéltünk. Tehát, hogy az a, például ez is egy kérdés, hogy oké, rendben, egy, mit tudom én, Moldova szociográfiát, azt így tényleg eladtak 200 000 példányban, de hogy én ott azt gondolnám, hogy azt relatíve sokan el is olvasták. Tehát, hogy nem 3000-en olvasták el, mint mondjuk ma olvasnának egy hasonló jó szociográfiát.
Igen, tulajdonképpen ezt nem tudnám alátámasztani, de nekem is van egy érzületem, hogyha az utóbbi 200 évnek a magyar művelődésnek meghúzzuk ezt az ívét, akkor valamilyen tekintet, akármit gondolunk erről politikailag, valahogy ez mégis csak a 70-es évek környékén tetőzött. Tehát abban a tekintetben is, hogy a példányszámok tekintetében, az olvasók elérését tekintve, tehát azt gondolom, hogy akkor tényleg volt egy kiteljesedés ennek a dolognak, és nyilván ez az én sajátos eszményeimhez lehet mérni ezt a dolgot, és mondjuk más nem képzelni úgy, hogy mondjuk a 90-es évek utáni időszak az egy kulturális hanyatlás, és én is tudom, hogy az csak az én rögeszméim mondatják velem, hogy az, de ezen meg nem tudok változtatni, hogy mégiscsak azt gondolom, hogy...
Minket a személyes véleményed érdekel elsősorban, tehát ez nem értékítéket, de ez tény, hogy... De akkor ugye olcsóbb is volt. Én kicsit más helyzetben voltam, én Erdélyben születtem, és ott értem egy darabig, utána nem, tehát ez bizony logikus. De a lényeg az, hogy azzal találkoztam, amikor átköltöztem meg ott is, hogy volt egy állandó könyvkészlet, az ilyen alap, értelmiségi, de az értelmiségi, mert mindenki, tehát a munkás, hogy meg lehetett venni azt, hogy van egy egy könyves hangulatod, és szinte ugyanazokat a könyveket ugyanabban a kiadásban az ember úgy végig tudta nézni. Tehát volt egy ilyen otthonosság érzés. Igen. Tehát, hogy ez akkor a nagy példány szám dolog, hogy ezek az alapkiadók, alapsorozatok, alapművek, voltak, most nem akarom összeszedni, tudjátok melyikek, de hogy ez meg volt mindenkinek szinte, és hogy ez végül is kicsit az érzésem van, amikor arról beszéltünk, hogy kimegy a piacra, és két tojás helyett végül is egy ponyvaregényt választ, és hazavisz, és az lesz az esti buli, hogy igenis volt egy olyan igény, hogy kell legyen egy ilyen könyvespolc. Most nem azt mondom, hogy jó vagy rossz, nem mai értékítés, de hogy volt egy ilyen igény.
Igen, én egyébként arra lennék kíváncsi, hogy vajon Nyugat-Európában is hasonló trendek lehettek-e? Tehát ahol nem volt ennyire államilag, és semennyire nem volt államilag irányítva, tehát piaci alapon ott van erről bármi tudomásunk? Hogy a 60-as, 70-es, 80-as évek ott is ilyen aranykornak számítottak?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a kultúra presztízsének a alászállása, vagy amit magas kultúraként azonosítunk, szerintem ez egy globális tendencia, hogy ilyen
akkor viszont ebben, és itt már mindjárt Árpi is megint az ő szakterülete képbe jön, az, hogy rengeteg konkurens szórakozási lehetőség, nevezzük akár így, megjelent, tehát, hogy oké, több tévécsatorna nyugaton már volt, itt még nem, de aztán 90-től egyszer csak olyan szinten is kitágult a világ, hogy akkor már nagyon elterjedt mindenhol a VHS videó, aztán a DVD, aztán jött a net, aztán a mindenféle egyéb szórakozási lehetőség a bevásárlóközpont moziaitól a bowlingpályákig, nem tudom, és hogy az addigi viszonylag egy csatornás, tehát, hogy ott olvasni tudtál, vagy esetleg elmenni a művelődési házba, vagy a helyi klubba táncolni, vagy zenét hallgatni, ez így hirtelen akkor így elment így ezerféle irányba, akkor ez egy, ennek is köszönhető, és Árpi, azt most tőled kérdezem, hogy a technológiai fejlődés az a diverzifikáció miatt elhozta az egyes dolgoknak a...
Hát biztos benne van, csak ugye ezeket nem jó visszavetíteni, tehát hogy nem jelenti azt, hogy a könyvek igazából protó, tehát hogy csak azért olvastak, mert nem volt más, és ahogy lett más, már nem is olvastak. Mint ahogy az is, hogy ez így nem volt, ugye most az otthoni könyvespolcokról beszéltem, és azért van egy nagyon szép ív abban, hogy mi az üzleti modell mögötte, és mire érdemes a piacnak költenie. Hogy egy kicsit próbálom röviden összefoglalni, hogy van az Encyclopedia Britannica könyvsorozat, print, ami egy nagyon jó üzleti modell, megteremtem az igényt, ott kell lennie méterre is, de meg kell venned a sorozatot, jó drágán adott ki, időnként kiegészítő kötetekkel, és mondjuk 1500 dollárba került a megfelelő időben az egész sorozat megvétele. A userek, olvasók, évente egyszer kerestek benne, ezt ők maguk, tehát Enciklopédia mondta, de ott volt. Bejön a CD, és a számítógépet akarja Microsoft terjeszteni, és nem tudja, hogy eladni. Mert a tévét már megvették, és volt egy képernyő a nappaliba, és nem tudták, hogy mivel magyarázzák meg az embereknek, hogy legyen még egy képernyő, egy számítógép, és azt mondták, hogy megveszed ezt a kütyüt, tudsz rajta játszani, pro primo, szeretjük, de adjuk hozzá az N-kartát, a CD-t, amin rajta van az Encyclopedia Britannica összes tudása, de hogy klikkelgetsz ide-oda, és meg lesz. És csomószor a CD-t, tehát azt az élményt, hogy ez a tudás, ami ott volt fönn, most már ilyen gagyin néz ki a kis monitorra, de tudsz rajta játszani is. Van, aki bevette, van, aki meg most kezd terjedni, Encyclopedia Britannica, így bezuhan az üzleti modell, jön a Wikipedia, elsöpri az N-kartát, és ma már ingyen hozzáfér. Akkor most ebből milyen következést vonunk le? Az, hogy a tudás értéke csökken, vagy az, hogy az üzleti modell megváltozása miatt ugyanazok a cégek máshogy adják el a tudás vagy a szórakozást, vagy az történik, hogy egyszerűen interakcióra vágyunk és személyre szabásra, mert közben erősödik az individualizmus. Ezek szerintem mind a hárman benne vannak ebben, de én azt lebecsülőnek érezném, ha azt mondják, hogy csak azért olvastak, mert nem volt más. Nem ezt mondtad, tudom, csak hogy szerintem inkább a ráfordítható idő, tehát itt szerintem mások változtak. Az, hogy ha úgy szórakozol, hogy leülök, olvasok, az van akkor, most meg teljesen fordítva gondolkodunk, időmániások van, és azt mondjuk, hogy van egy óra szabad időm, és az alatt csinálok valamit, és akkor már az véget ér, és az sokkal jobban kedvez az ilyen időmániásnak a rövid fogyasztás, és akkor persze az élményipar bejövése, amit amit nem lehet leküzdeni, de azért mondom, hogy nem ilyen egyértelmű, mert csomószor bejönnek ilyen nagy üzenetek, amikor a Harry Potter könyvsorozatok megjelennek, és rájön, ilyen sok volt a felnőtt világnak a gyerekek, lehet, hogy mégis szeretnek olvasni, csak olyat, amit ők élveznek, és akkor ez hogy lehet? Azért ez kicsit megvolt, meg ma is azért ugye mennek, de szóval mindegy, igen, nyilván felgyorsultunk, meg azért nagyon nehéz azzal versenyezni, hogy ki vagy szolgálva per person. Az élmény, az interakció szerintem a különbség. Nem is az, hogy a vizualitásod és a képzelőerő csökken, hanem az interakció, hogy ma már elvárjuk mindenbe, hogy interaktív legyen, és a könyv meg nem az. És ez szerintem ez egy lék a hajón.
Mit szól ehhez, hogy irodalomtörténész, tehát, hogy
igen, ez egy
ti az irodalmat, mint művészeti ágat, azt mindenképpen a könyvhöz kötitek, vagy tulajdonképpen lehet irodalmi termék egy, nem is tudom, egy sorozat is akár, ahol persze nyilván a kép rengeteget tesz hozzá, de hogy nálatok, vagy mondjuk neked személyesen például mondod, hogy te azért hanyatlásnak veszed ezt a 90-es évek óta tartó trendet.
Kérdésem, miképp nem kötném a könyvhöz, az emlékezete kötődik a könyvekhez, de megint a jókaihoz térjünk vissza, tehát ezeknek az elsődleges, tehát az a fórum, ahol először találkozott a közönséggel, az már a jókai korában sem a könyv volt, hanem a napi sajtó volt, a tárcarovat, tehát a sorozatközlésnek a ennek is több változata volt, tehát volt a sajtóbeli sorozatközlés, volt a külön füzetes közlés, ami igazából a mai tévésorozatoknak a logikáját előlegezte meg, vagy az arra a figyelemfelkeltés, elengedés, tehát ugyanaz a dinamikára működött, és az mindig egy utólagos, a dologban logikailag bele volt kódolva, hogy egyszer könyv lesz belőle, és az valamelyest a sikerességét is jelezte, hogy ezt egyszer még könyvként is el tudjuk adni még egy körben.
De ezt akartam kérdezni, hogy ez az, de... hogy a regényt közölték le fejezetenként, hétről hétre lehetett olvasni.
És nem, tehát nem csak, hogy és nem is egy kész kéziratot közöltek le, hanem ami meg megint egy másik, tehát hogy a menet közben, ahogy írta a szerző, ami egy másik egy alkotásdirektori dimenziót is játékba hoz, hogy az más, ugye a határidő, tehát van a sajtóközlésnek, vagy a formátumhoz kötődő határidőnek az ütemezi valahogy az alkotási folyamatot, vagy van, amikor úgymond könyvet írsz, ami ugye egy alkotás az is, de egy teljesen más, nem mondanám azt, hogy ez egyik művészi logikájú, másik kevésbé, de az biztos, hogy tehát egy nagyon elemi szinten ez meghatározza az írásmódot, hogy eteted-e a sajtógépet hétről hétre, vagy pedig nem tudom, a dolog saját logikája dönti majd el az írásnak a saját logikája, hogy ezzel mikor készülsz el, és mikor foglalkozom melyik résszel. Tehát, hogy igazából itt is a formátumnál vagyunk, tehát ez nagyon mélyen függ össze azzal, hogy mit tekintünk irodalomnak. És megint egy olyan dolog, ami arra figyelmeztet, hogy ezt nem, tehát ezért nem kell a vészharangot olyan nagyon erősen kongatni, mindig érdemes azért kongatni, de hogy tehát nem elválasztatlanul kapcsolódik az irodalom a könyvformátumhoz, és így a könyvformátummal azonosított fogyasztási szokásokhoz sem. Tehát az, hogy ma ez sokkal, amit elmondtál, personalizáltabb, töredezettebb, ez nem jelenti azt, hogy kevesebb szöveget olvasunk. Lehet, hogy sokkal több szöveget olvasunk, mint valaha. Tulajdonképpen túl vagyunk töltve szövegekkel, és ha valami eltűnt, akkor az időnek ez a unalomra, figyelemre, és nem tudom, és ilyen semleges modalitásra való szétosztása. Tehát ma ugyanaz a általános zsizsgés tölti ki az idő teljességét, ami korábban szegmentált volt, aktív, nem aktív, figyelemre képes, vagy figyelemre hajlandó időszakokra. Tehát, hogy igazából minden fölfordult ezzel, de nem lett teljesen más, mint korábban. Igazából ugyanazok a kényszerek, meg lehetőségek kombinálódnak mondjuk egy 1850-es évekbeli olvasó, ahogy ő találkozott szövegekkel, a hírek közegében egy újságlapon, az alsó, ugye a tárcarovatban, az alsó blokkban, vagy az alsó sávban találkozott szépirodalommal. Igen, tehát hogy igazából ugyanazok a problémák permutálódnak, csak mások a dominanciái az egyes elemeknek.
Nagyon jó ezt hallani egyébként.
Igen, ez...
Tehát illúzió, hogy volt egy olyan időszak, amikor ugye leült, nyilván volt ilyen, de nem csak ez volt, és nem csak ez volt a domináns, ahol van egy kemény borító, érted, x darab oldalból álló valami, amivel kivonulsz a világból, és nyilván ez létez, belépsz egy másikba, és egy buborékot fújsz magad köré, tehát nem ez az egyetlen, történetileg sem ez az egyetlen.
Hát sőt, ez egy egészen rövid időszaka, igen. Akkor ezek szerint ennek az egésznek, ugye a zene kapcsán szoktuk szintén ezt mondogatni, vagy szoktam én, hogy ugye nyilván az is egy emberiséggel egyidős dolog, de az a rövid időszak, amikor ezt lemezre lehetett venni már jó, igen, minőségben, és egy fizikai hangkordozón lehetett fogyasztani, az elenyészően, tehát percek a történelmi, igen, tehát a zene történetében, és hogy ez milyen érdekes hallani, és milyen jó hallani, mert hogy az pont azt támasztja alá, hogy ugyan a könyvnek, mint formátumnak, hát lehet, hogy ennek a műsornak is majd valami jó hangzatos klikvadász címet lehet adni, hogy a könyvek vége, vagy nem tudom.
Baromira a klikvadászatra megyünk, de jó lesz a cím.
De hogy ez továbbra is nem azt jelenti, hogy az irodalomnak, meg a gondolatnak, meg a betűnek vége lenne, és mielőtt átadom a szót, azt akarom mondani, mert hogy pont a történelmi részében is megérkeztünk a mába, mert a 90-es években még ugye volt a rendszerváltás után is, szerintem emlékszünk sokan, hogy és akkor a bevásárlóközpontok előtt, vagy a piacok előtt, akkor még tényleg ilyen mozgó könyvvárosok is viszonylag sok könyvet adtak el, és ezt meg már én a civil munkámból kifolyólag tudom mondani, hogy mondjuk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején még simán 50 ezer példányokban el lehetett adni bizonyos típusú. Most is van olyan persze, amit el lehet adni ennyiben, de hogy akkor nem kellett kimondottan bestseller írónak, vagy nem tudom, romantikus regénynek lennie, vagy tehát, hogy akkor azért sok mindent tízezres nagyságrendű példányszakban el lehetett adni, ehhez képest manapság, és talán nem árulok el nagy üzleti titkokat, azt lehet mondani, hogy egy sikeres kortárs magyar regényíró átlagosan szerintem 2-3 ezer példány között ad el, és akkor ez így egy tényleg jó könyvnek, tehát, hogy ezt egész konkrétan tudom, kis önreklám Cser kiadónál, hogy mondjuk a Bestiarium Hungaricum című egyébként tényleg közkedvelt a magyar népléleknek a szörnyeit összegyűjtő albumunk, az úgy tudott lenni buklány siker listán, nem tudom, nem első helyen, de valahol így rajta volt, hogy azt hiszem 2500 példány ment el, így nem tudom, hogy szólta belőle, és ezzel mi már emeljük a kezünket, hogy ez egy sikeres kiadvány, simán arra számolsz könyvkiadóként egyébként, hogy van olyan, amit eleve 500 példányban nyomsz, és tehát, hogy ami olyan, hogy egy nis szép irodalom, és tudod, hogy ez csak egy szűk réteget fog érinteni, azt nem is kalkulálod 500-nál többre, nem is nyomod ki 500-nál többen. Ami egy kicsit népszerűbb, egy ismeretterjesztő, vagy egy valamivel ismertebb író, és ez egy pillanatig sem azt jelenti, hogy jobb, de ismertebb, az mondjuk az 1200-1500-nél kezdődik, és aztán utána jó esetben még után nyomod még egyszer, és persze vannak kiugró példányszámok, vannak olyanok, akik mondjuk 10 000 fölött adnak el, aztán van 100 000-es is most is, de hogy az legint, ugye a Bödöcsnek volt az első könyve az, amiről lehetett tudni, hogy a 100 000 fölött ment például el, bár rossz nyelvek mindig azt mondták, hogy az a könyv, amit a legtöbben vettek meg, és a legkevesebben olvastak, miközben egy zseniálisan jó könyv, csak ugye nem sokan nem feltétlenül erre számítottak az első könyvénél. Na mindegy, de hogy az van, hogy igen, tehát ez a néhány ezerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy kb. Visszaértünk oda, ahol ez elindult, mondjuk az 1800-as évek végén. És hát az a kérdés, hogy ugye ez ennél sokkal jobban csökkenni már nem tud. Tehát, hogy azt gondolnám, hogy mondjuk ez az 500 és 1000 közötti példányszám, ez nagyjából korrelál mondjuk a magyarországi vinil lemez eladásokkal, ami szintén már nem az információ hordozásáról szól, hanem arról, hogy legyen meg, mint emléktárgy, alá lehet iratni, ki lehet tenni a polcra, ettől még nem ott fogjuk hallgatni a dolgot. És hogy én nekem ugye van egy ilyen nem tudom, vízióm, hogy azért ez a példányszám, ez valószínűleg meg fog maradni, mert hogy ennyi olvasó mindig lesz, aki lehet, hogy nem is itt olvassa el, hanem elkönyvolvasó, de alá szeretné iratni, szeretné kirakni a polcra. Az egy másik kérdés, hogy ehhez mondjuk egy olyan könyvterjesztési rendszer, mint ami most mondjuk van még, a sok nagy Libri meg Lira áruházzal, az viszont lesz-e, vagy kell-e hozzá, vagy egyszerűen az marad, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk a vinillemezeknél, van néhány szakbolt, egyébként meg a neten megveszed, meg az író-olvasó találkozom meg a koncerten, de hogy azért ilyen szinten mondjuk fenn fog maradni erről, én könyvkiadósként is azt gondolom, hogy ez mondjuk akár 300 év múlva is ilyen kis emléktárgyként ott lesz. Nektek erről van más gondolatotok? Vagy alapvetően tök mást gondoltok róla?
Most ezt kisarkítom, amit mondtál, akkor, és egyet értek vele, hogy a könyv nem feltétlenül olvasásra van. Tehát a könyv tárgy is, mint ahogy a könyvmondhatás eredeti funkciói közül is csak az egyik volt a, hogy mondjam azt, hogy olvasható szöveget állítson elő. Tehát van, lehet mondani azt, hogy van egy rituális funkciója a könyvmutatásnak, amit talán eredendőbb is, mint a piaci, vagy az olvas. Tehát, hogy ez egy kedvenc sztorim, a japánok bizonyos szövegeket, és itt most a 7.-8. századról beszélünk, tehát bizonyos szövegeket, amiket fontosnak tartottak, azokat szépen sejemtekercsekre fölírták, berakták egy dobozba, egy kis pagodába, és azt kolostorokban elhelyezték. És ezek ott vannak 1500 éve. És ez egy olyan rituális jelentőség, ami nem... Tehát ettől ez még ugyanúgy könyv, holott nem arra jött létre, hogy ez bárki valaha a kezébe vegye. Tehát, hogy csak azt akarom, amivel igazából kezdtük is, hogy ez egy sokkal, sokkal szélesebb fogalom, és a társadalmi használatoknak egy sokkal szélesebb köre, mint hogy most akkor a nem tudom, a piac mit forgalmaz, mihány példányban ér el kihez. Tehát, hogy ez egy, és valóban ez lehet a túlélésének is a záloga, vagy ezért talán fölösleges is a könyv haláláról, mint témáról beszélni, mert pusztán csak bizonyos használati módok tűnnek el, vagy szorulnak háttérben, mások előtérbe kerülnek, de az egész dolog, az emberek és a szövegek nyomtatott, vagy kézzel írott szövegeknek a viszonya az egy örök történet, akár a telefonunkon olvassuk, akár a...
Na és itt jön a képbe, akkor ugye a következő kérdés, ez a telefonon elolvasón akárhol, de akkor itt vagy, válaszolj.
Jó, nem csak viccelek. Szerintem az a nagyon, és azért is nem tartunk szét, mert hogy most azt csináljuk éppen, szétválasztjuk kicsit a funkciókat, maga az olvasás, maga a könyv, maga a gyors információ terjesztés és a szórakozás. És azon mindannyian túl vagyunk, és ezt a historicizáló romantikát azt sose szerettem, hogy biztos az ókori görögök csak ilyen tógászutat olvastak, a rómaiak meg csak latinul csináltak valamit, és akkor rájössz arra, hogy ugyanolyan hamburgert sütöttek, meg nyomták a graffitit, meg az, amikor az olvasás az, hogy a lóvasúton így ül mindenki, az a fotó, most meg így ülök a telefonnal, az a zsír ugyanaz, csak épp az eszköz változik, de inkább azt mondja, hogy ma mindenki fura, mert én már idős vagyok, és akkor akarok haragudni rájuk, amikor miért? Tehát, hogy és maga a könyv szerintem abszolút egyet. A könyv az több, mint a könyves boltoknak a validitását adhatja meg az, hogy viszont a könyvhöz hozzátartozik ez az élmény, ez a kis szentély, ahol látok egyszerre többet, ezt nem tudja az online tér produkálni. Biztos, hogy kevesebb könyv, de lehet, hogy a könyves boltok hangulatosabbak vagy extrábbak, és látunk is ilyet szerte a világban, zseniális cuccok vannak, ahol kapok valami extra élményt, mondjuk más olvasókat találkozok, vagy úgy látom a könyvet, vagy nem tudom mi, de ez egy más termék, mint maga az olvasás. Szerintem is többet olvasunk, így lebecsülni a mai embereket, hogy butábbak, meg nem olvas, tehát ez az össze, tudod, ezek a csúsztatások, hogy mivel nem olvasnak klasszikusokat, így biztos butábbak is, és mivel megnézik az esti, szombatesti sót, ezért biztos nem néznek meg valamást, ugyan már nem ilyen egyszerűek az emberek. Szerintem a könyv az marad, de nyilván itt az üzleti modell a kérdés. Hogy megéri ez 500 forintért neked, mint kiadónak dolgozni, általánosanként, de az az élmény, hogy én közzé tudom tenni a gondolatomat, ha akarom. Tehát írni szerintem sokan szeretnek, néhányan ezek közül szeretnék, hogy más is elolvassa.
És hát egyre többen tudnak is, nem? Tehát, hogy amikor beszéltünk erről, hogy egyébként hány olyan szerző van a kánonban, és pont ott jutott ez eszembe, hogy én most már nem tudom, évtizede viszonylag rákattantam a kortárs magyar irodalomra, és pont azt gondoltam, hogy hát akkor én megpróbálok mindent elolvasni, vagy hát majdnem mindent, ami. És mindig rá kell jönnöm, hogy ez egy tök hiába való dolog, mert hogy annyi, de annyi, és jó könyv is jön ki, hogy ennek soha nem lehet. Tehát még annak sem lehetne a végére érni, hogy mondjuk az idén megjelent jó magyar könyveket próbáljam meg végigolvasni, és akkor a világirodalomra nem is beszélve, ami azért talán jó esetben azt is jelzi, hogy egyre többen írnak jól. És ott rengetegen vannak, akik nem is könyvet, blogot, akármit, teljesen mindegy. Tehát, hogy ez meg pont, igen, hogy szélesíti.
Szerintem ez megvan. Hogyha arról beszélünk, hogy igenis jó, ha van egy közös kultúrkincs, amire tudsz hivatkozni, amit értesz. És ezzel a töredezettsége, amit a digitális kultúra hozott, azért ez veszik ki egy kicsit. Tehát a közös média élmény, és most egy nagy erősugrása, ide teszem a könyvet, hogy a szomszédokat mindenki látta, hogy volt egy ilyen közös élmény, ezek már kevésbé vannak meg. Tehát azt el tudom képzelni, hogy a könyv marad, nagyon sok könyv marad, nagyon sok szerző egyre jobban tud írni, egyre több játék is lehet a könyvekkel, már csipet ültetek bele, kiúrik egy hologram, már nem a papír. Amik egyre érdekesebb darabok lesznek, de hogy ugyanazokat a könyveket elolvassa az ember, tehát hogy nincs meg ez a közös összetartó erő, ami annor, ez a 70-es években elindult, igenis volt, és azért ilyenek kellenek, és most nem kultúrpolitikailag mondom, hanem azért, hogy értsük egymást. Tehát, hogy a társadalom réte nekem, mint társadalomkutatónak, mert én mégis nem irodalmár vagyok, ahhoz, hogy én két embert le tudjak ültetni, egymásra beszélni, kell egy közös szókészlet. Na ezen a téren vannak gondok, és de ez nem az irodalom, vagy nem a könyv bűne, hanem az, hogy eddig erre volt terhelve, és most máshogy kell megtalálni.
Igen, tehát nem lehet az, hogy itt egyszerűen átvette, itt viszont a kép átveszi az uralmat, tehát, hogy mert hogy ez a közös, tehát, hogy ehhez képest viszont, ugye a youtuberek, és most szándékosan nem az ilyen rossz kisugárzású influencer szóra gondolok, hanem tényleg olyan emberekre, mit tudom én, a Puzsértól a Potyondi Edineig, vagy nálunk sokkal népszerű podcasterekig, vagy nem tudom, az viszont most egy ilyen közös élmény, tehát, hogy ott tényleg az van, hogy 1 millió ember megnézi a 10-ből, és hogy valahol a közbeszéd az meg ott, vagy a kulturális közbeszéd az inkább ott történik, mint
de írásban. Pont azt akarom kihozni belőle, hogy itt sem a platform a közös élmény. Zsír mindegy, hogy YouTube, videó, vagy Facebook, vagy bármi, hanem az kell ez, hogy legyen néhány ember, aki olyan dolgokat mond, amit más emberek meg akarnak hallgatni, vagy el akarnak olvasni, hétről hétre tárcában, vagy tévésorozatban, vagy de ezek az emberek kellenek hozzá. De ezek az emberek, akik mi vagyunk, mi akkor is az erre a szellemi örökségre táplálkozó izék. Az igazán sikeres podcasterek, igenis. Jók beszédtechnikában, igenis. Műveltek, igenis. Van mire támaszkodnia.
Hát akkor mi? Most
általában beszélünk, nyilván teljesen más emberekről és helyzetekről, de érted, mit akarok kihozni, hogy ott van egy közös. Én sem hanyatlásabb ezek egyáltalán nem. Én imádom a világnak ezt az új kreativitását, én csak azt mondom, hogy az irodalomnak azért volt egy ilyen kultúrpolitikai funkció, hogy az megteremt egy egységes nyelvezetet. Hogy az Arany János mindenki tudja, hogy. És itt látok egy űrt, de nem űr, nem úgy űr, hogy valami hanyatlik, hanem ide tud valami majd betörni. És akkor inkább a közös cselekedeteket látom ebben, tehát inkább egy eszközkészletet adnék az emberek kezébe, közösen létrehoznak mondjuk történeteket, vagy ügyeket oldanak meg, és az lesz majd a közös kultúrkincs, nem az olvasás, de maga az, hogy szöveget olvasunk, vagy az, hogy ez maga a könyvi műfaj megmarad, az én ebben biztos vagyok. Csak az a kérdés nekem, hogy mik azok a működésmódok, amik ezeket a közös érdekeket fogják adni, de ez egy másik adás téma lenne. De szerintem a könyv marad. Persze, miért nem maradna? Tehát, hogy mi szól ellene? Tehát, hogy igazából nem az történik a világban, hogy tehát a könyv sose a funkciója volt, hogy most hogy az a legjobb gőzgép, hanem mindig egy valami más volt. Az a funkció nem szűnt meg.
Igen, hát ez az, amit mondtál, ugye, Sanyi, hogy valójában a 19. század végén a tömeges olvasás elkezdésekor sem feltétlenül könyvformátumban fogyasztották ezt, hanem füzet meg tárca formájában. Na de akkor itt tevezzünk át arra a másik dologra, amit nem lehet kihagyni, és ez igazából ugye az e-könyv versus papírkönyv, hát ha nem is örök vitája, hiszen ez nyilván eleve nem is lehet egy régi vita, de hogy pont ma jött elém a Facebookon egy ismerősömnek a posztja, hogy dilemmázik, hogy vegyen-e e-könyv olvasót, mert hogy tulajdonképpen van egy csomó praktikus előnye, hogy éjszaka is lehet olvasni, nem zavarja a párját, sok minden elfér rajta, stb. De mégiscsak a könyvnek az illata. És nem kommenteltem ugyanoda neki, de hogy nekem erre az lenne a válaszom, hogy igen, per pillanat most, amíg ugyanazt kapod meg e-könyvben, sőt még kevesebbet, mint papírkönyvben, addig valójában maximum ezek a praktikus szempontok vannak, és ezért is van az, hogy mondjuk Magyarországon szerintem ilyen 1,5% körül van az e-könyv eladás aránya a papír, vagy tehát a 100% minimális, tehát egészen minimális, de hogy még azt hiszem, hogy Amerikában is csak ilyen 25% vagy valahogy, vagy lehet, hogy már egy kicsit több, de hogy minden esetre szerintem sehol nincs még 50-nél több. Na de. És akkor itt jön az én hagymázas, nem tudom elméletem vagy gondolatom a körbe, hogy ezt én annak tudom be, hogy itt viszont van egy nyelvi specifikáció. Tehát az van, hogy szemben mondjuk, tehát azért nincs itt még Spotify meg Netflix, mert hogy ott ugye a bármilyen nyelven elkészült dolgokat tudod fogyasztani, ha más nem felirattal, de most már a szinkron is sokkal egyszerűbb és gyorsabban működik. Könyvnél azért ez még nincs így, na de ugye ma magyarul a világ könyvtermésének mennyi? 1-2%-át tudod elolvasni? Tehát, hogy nyilván éves szinten 100 milliós tételben jelennek meg könyvek a világon, ebből magyarra lefordítva, nem tudom, néhány ezer címozai megjelenik. De közben csak rohamosan fejlődik a gépi fordítás, és tudom, hogy itt most nagyon sokan felhorkannak, hogy igen, de a gép az soha nem fog úgy fordítani, mint egy ember, és erre azt mondom, hogy igen, szép irodalmat lehet, hogy valóban nem, hiszen ott nagyon fontos az egyéni gondolat, de azt is értjük, hogy a könyvpiacnak a termékeinek mondjuk a 10% a szép irodalom, a maradék az meg tényirodalom, meg szakácskönyv, meg nem tudom, tehát rengeteg olyan praktikus self-help könyvek, pszichológ, tehát egy csomó olyan, amit viszont én azt gondolom, hogy a gép, ha most még nem fordít le, akkor 2 év múlva lefog. Tehát, hogy amihez nem kell. És ott van az én elméletem szerint egy óriási töréspont majd, amikor hirtelen kinyílik a világ, és azt tudod mondani, hogy eddig én az 1%-át tudtam magyarul elolvasni a világ könyvtermésének, mostantól a 100-at nem, mert a szép irodalomhoz kelleni fog az ember, de a 80-at azt így el tudom. És hogy praktikus kiadói gyakorlat, ugye nálunk vannak zenész, önéletrajzos könyvek, viszonylag sok, ami mondjuk jelenti 10 darabot így körülbelül a per pillanat, és időről időre felmerül, nem olyan régen is volt ez, hogy figyelj, a Napalm Deathről most később saját maga írt egy könyvet a Shane Embury, és hogy ezt meg kéne jelentetni, és így az van, hogy hát figyelj, igen, de azt Magyarországon tényleg 300 ember fogja megvenni, de le kell fordítatni, meg jogokat kell venni, meg stb. Na de hát, ha most az lenne, hogy az Amazonra felmegyek, klikkelek egyet, és azt én megkapom magyarul, nem lesz feltétlenül olyan nagyon jó, mint hogyha, nem tudom, Pritz Peti vagy a Dravecki Ádám fordította volna, de annyira lesz jó, hogy el tudom olvasni. Akkor mindjárt azt mondanám, hogy figyelj, akkor veszek egy Kindle-t, meg veszek egy 10 dolláros előfizetést az Amazonra, ami egyébként most is van, csak most még mondjuk nem kapod meg gépi fordító által sok nyelvre lefordítva a dolgot. És valahogy ugye nekem az az elméletem, hogy amikor ez a pont eljön, és mondjuk az Amazon vagy valamelyik ilyen nagy szolgáltató azt mondja, hogy jó, akkor én innentől megpróbálom ezt az előfizetéses rendszeremet, ami Amerikában már évek óta van, kiterjeszteni más piacokra is, áthozom Európába, meg elviszem, nem tudom, nagy nyelvekhez, akkor onnantól pont ugyanaz a dolog lesz, mint a mozi versus, nem tudom, sorozat, vagy Netflix, vagy akármi, hogy igen, igen, az élmény nem ugyanaz, de mégiscsak a praktikus dolgok miatt érdemes előfizetni, és ott lesz az a pont, ahol mondjuk a napi fogyasztás szintjén adott esetben átállhat az e-könyv világra, és akkor marad a papírkönyvnek tényleg végképp ez az ajándéktárgy és kegytárgy funkciója. Aztán hát ezt ki tudja, de erről véleményeket kérek, hogy ez teljes őrület, vagy ki mit gondol?
Nagyon érdekes, hogy ki hol húzza meg azt a technológiai küszöböt, amin túl már már az embertelenség kezdődik. Nekem a gépi fordítás az belül van ezen. Nekem azzal semmi bajom nincsen. Én ott látom az apokaliptikus pontot, amikor a mesterséges intelligencia fogja írni a könyveket. Tehát azt gondolom, hogy én ott szállok ki ebből, vagy én odáig tudok menni, amíg... Tehát furcsa, hogy tulajdonképpen egy fordító ugyanolyan alapvető tényezője, ha valamit fordításban olvasol, akkor tulajdonképpen a fordítót olvasod, és nem a szerzőt olvasod. Ami van, amikor jó... esetek többségében rossz, de ez nem egy szükségszerű veszteség, ha úgy tetszik, azt gondolom. De mégis azt gondolom, hogy a gépi fordítás, tehát az egy olyasmi, amit én még le tudok nyelni, de azt hiszem, hogy számomra ez a...
Te úgy gondolod, hogy az irodalmi alkotásnak az emberi lélek szikrája valahol ott van az elején, akkor hiteles.
Gondolom,
a fordítások ilyen. Ebből nem csökkentenek, max a csímlánlás színét egy kicsit fakítják, vagy erősítik, de ott van. De ha egy Emi írja, akkor ott nincs meg az emberi lélek, tehát az nem oké.
Szerintem az Emi nem fog írni könyvet, én azt gondolom. Én azt gondolom, hogy mondj, bocsánat, Sanyi, ha még ezt a gondolatot folytatnád, de én egyébként azt gondolom, hogy nem fog a mesterséges intelligencia könyvet írni. Szöveget azt ír már most is, de könyvet minek írna?
Ez technikai dolog, tehát azért tavaly novemberben ért ki az ingyenes változat ChatGPT-nek, és 2,5 héttel később több mint 600 könyv jelent meg az Amazonon, amit géppel írottak, promptok alapján, de ez most a mechanika,
nem,
meg az igen, üzleti
modell. Bocsánat, nem azt akarom mondani, hogy nem képes.
Majd elmondom a véleményem, csak itt ez volt, én azt próbál megfogni, mert érzem benned, ha és tényleg mindenkinek máshol húzódik, hogy akkor ez, ugye, hogy akkor tudod igen. Ezt irodalomnak érezni, hogy valahol azért mégis egy embert, én mindegy az eset színe, de hogy itt egy igen. Ember legyen valahol. Értem. Jó, csak ezt akartam
tudni. De hát ugye itt pont a fordításnál azért is megint hangsúlyozni érdemes, hogy igen, irodalom, csak hát nem csak irodalom van, amit te el akarsz olvasni, tehát hogy erre a megint csak egy ilyen személyes példa, hogy valahol egyszer évekkel ezelőtt a kezembe akadt, illetve csak a neten le tudtam tölteni PDF-ben egy paraguayi egykori rabnak az emlékiratai, hogy milyen volt ott neki a nem tudom, Stroessner, vagy hogy ki volt ott a diktátora a börtönében. Igen. És hogy hát nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, amit soha senki nem fog lefordítani magyarra rendesen, és én egy picit így pöttyögök spanyolul, tehát így kénytelen voltam így valahogy megpróbálni, megérteni spanyolul, de hogy ott tényleg azt mondom, hogy hát inkább legyen egy közepesen rossz gépi fordítás, mint egy semmilyen ebben az esetben, és hát hány ilyen lehet mindenkinek, amikor azt mondja, hogy de ezt én úgy legalább átlapoznám, hogyha érthetném, hogy mi van benne, és hogy ezért ezzel nekem nincsen bajom, de és abban teljesen egyetértek én is, hogy nyilván egy mesterséges intelligencia által írt regényt, de ugyanígy egy zenét is minek hallgatnék, de pont ezért gondolom, hogy nem is nagyon fognak, tehát hogy ilyen alkotások a technikai kísérletezés miatt születnek persze, zenében is, vagy könyvben is, vagy írásban is, de hogy egyébként miután fogyasztója meg valószínűleg nem lesz, mert hogy pont a mögötte álló emberre vagy alapvetően kíváncsi, ezért így nem nagyon látom azt a pontot, amikor bárkinek ez akár üzleti alapon nagyon megérné, hogy tehát romantikus itt a füzeteket irathatnak a mesterséges intelligenciával, lehet, hogy ez már rég egyébként történik is, de hogy az
annak hát a Julio magazinokban azért nagy írói kreativitás nem
igen,
volt,
tehát,
de
hogy meg kellett jelenni nem annak mindegy. Is
nem lebecsülve, hát
hogy azt kiírja. Mert hogy erre szoktuk mi mindig ugye ezt mondani, hogy a mesterséges intelligencia az olyat tud csinálni, mint amilyet te tudnál, de azt nem tudja megcsinálni, mert az a te fejedben van. És hogyha igazából én nem azt olvasom, ami mögött ott áll egy húsfér ember, akinek a fejében levő dolgokat tudom olvasni, akkor valójában az, hogy ez technikailag, nem tudom, valami más meg tudta csinálni, az pont nem lesz izgalmas, vagy ha igen, akkor az olyan műfaj, tényleg legyen ez egy újságcikk, egy hír, egy nem tudom, aminél most se érdekel tulajdonképpen, hogy ezt kiírta, mert az információ benne a lényeg.
Én se látok apokalipszist, az nem lesz, de nagyon tetszenek ezek a kis finom határvonalak, én inkább fogyasztói oldalról nézem, és azt mondom, hogy én találkozom egy könyvvel, de válaszolok is a kérdésre, találkozok egy szöveggel, ami felkelt bennem valamit. nem tudom mit, reflektál egy szerelmi, valamit, amit egy irodalom tud okozni az emberben, amit szeretünk olvasni. És utólag kiderülne róla, mondjuk, hogy Emi írta, nem tudja, tehát tudja, mert egy statisztikai adathalmadokról beszél, meg egyáltalán, tehát hogy szeretjük az Emit, nem is nyitom ki, csak hogy, de hogyha bennem kivitelez valamit, akkor én attól még azt a szöveget el tudom fogadni, hogy elém tették, és nem érezném magam becsapva, meg lennék lepődve, de igazából azt, a fordítások nagyon jók. Tényleg szuper exponenciális a növekedés, nagyon jók. Igazából amit most nem tudunk megcsinálni, azért nem csináljuk meg, mert nem éri meg. Meg tudom csinálni azt, hogy ennek az írónak a stílusában lefordítsa úgy az egyéb, de azt nem kell, mert valóban a szövegek java részére tök jó lefordít, real-time fordít, szóban fordít, sőt most már a hangoskönyv, már úgy olvassa föl egy jó darabig a hangoskönyv, meg piacán akkor is volt ez a magyar fahangú gépi whatever, ami azért akarat erőket elviselni, de például aki nem látott, azt legalább eljutottam hozzá. Most már ezek jól működnek, tehát ez lesznek, az gondolom, amit most ugye tudunk, hogy az e-book olvasó és a könyvolvasó réteg most zsír ugyanaz. Csak van köztük egy olyan, aki megenged magának egy második platformot is, praktikum vagy egyszerűen technika szeretet miatt. De ez később se fog változni. Lesznek olyan könyvek, amik majd az e-book olvasón többet adnak majd. Interakciót például, kibomló hologramokat, és akkor megint ugyanazokat megcsinálják, amit eddig, csak mindig látványosabban, de akkor is a könyvolvasók fogják olvasni. És nem az a baj, tehát a mi életünk itt a gap, és ez a jó benne, de a mi életünk itt a lényeg, oké, el tudom olvasni a 100%-et, de nincs időm elolvasni. Akkor is szükségem lesz valakire, aki kicsit előválogat ajánlkönyveket, hogy én a könyvpiacon úgymond mozogja, ki a népszerű szerző, ki a nem. Tehát nem az a blokkere, hogy mennyit tudok elolvasni, hogy van egy gépi fordítóm, hanem az, hogy az én életem egységet, bizonyos témák iránt érdeklődök, és bizonyos körökben mozgok, és ajánlanak nekem könyveket, vagy sem. Uh-huh. Tehát én ezért nem látok ebben, mert ezek így is úgy is megmaradnak, uh-huh, ezek a körök. Gépi fordítás szerintem ezen nem, a fordítóknak az üzleti modelljét azt ülepen tudja rúgni, hogy szépen fogalmazza, és akkor megjelenik egy exkluzívabb piac, ugye, aki azt mondja, hogy én úgy lefordítom, és hozzáteszem ezt, és ez a csillanás, ez csillanás lesz, és a többit megfordít. Ha is kevesebb fordító lesz, de drágában
dolgozik. Hát és itt van az a képbe, és akkor visszafordulok Sanyihoz, hogy a szerző személye, az mennyire fontos, ugye az eladás szempontjából is különben. Ja. Tehát, hogy általában, pontosan, ahogy te is mondtad az elején, hogy azért volt fontos Tatár Péternek a neve is, mert hogy a következőre is őt vették meg, tehát, hogy igazából, hogyha az ember...
Méltatlanul ismeretlen szerzünk.
Mert, hogy most is megvan ez a különbség, hogyha a csúnya angol szóval non-fiction, tehát mondjuk ismeretterjesztő könyvet akarsz olvasni, akkor általában nem a szerző személye az érdekes, hanem a cím meg a téma. De hogyha te fikciót olvasol, akkor nagy valószínűséggel sokkal inkább a szerző személye fog téged magához ragadni, és a következőt is megveszed tőle, ha tetszett, és nem a téma.
Mondjuk ebben nem akarok beleszólni, de az én szememben a non-fictionnek kéne nézni a szerzőt, hogy kibe bízol és kitől olvasol el
természetesen,
valami, de most csak viccelek.
Tehát, hogyha két non-fiction között kell válogatnod, akkor ott ez már számít természetesen, de hogy, vagy akkor inkább azt mondom, hogy az adott szerzőtől, tehát nem tudom, reklámozzuk egy kicsit Cserna Szabó Andrást, aki nagyon jó regényei vannak, és hogy én ugyanolyan élvezettel olvastam tőle a, nem tudom, Szívedhelyén épül már a Halálcsillag regényét, ami egy kortárs magyar kontextusban játszódó regény, mint most az Erkót, ami pedig az 500-as években a hunok által uralt, nem tudom, Magyarország akkori területén meg Rómában játszódik, tehát tök más téma, de hogy az van, hogy az embernek van egy stílusa, meg van egy kötődésem hozzá, mert szerettem korábbi könyveit, és akkor innentől fogva én őt szívesen olvasom, akármiről is ír. És hát ugye a mesterséges intelligenciánál most vagy az van, hogy ugyanúgy oda kell állni mögé egy embernek, és addig promptolni, amíg akkor felépít egy ilyen virtuális karakter, de hogy akkor már meg ehhez már minek az emi, tehát hogy ez enélkül meg nem fog menni, nem?
Én közben azon gondolkoztam, és most magam ellen fogok beszélni, hogy az vajon nem, tehát akkor mit kezdek azokkal, szintén 12. századi szerzők, mint az Alexandre Dumas, akiknek egy, hogy mondjam, egy gyár írta a regényeit, tehát ahogy egy reneszánsz festőnél a műhelyben Raffaello neve volt az egészen, de meg volt rá az ember, aki a bokrokat festette, aki a hátteret csinálta, mindegyik aki emberekben volt jó, aki állatokban volt jó, aki bizonyos színekben volt erős, tehát hogy ez egy kollaboratív munka volt képzőművészetben, és ugyanúgy az irodalomban is, és ez megint csak egy nagyon régi találmány, tehát ez is, mivel ez, tehát a regényírásnak ez a fajta iparosítása, nyilván eszükbe jutott az iparosodás korának embereinek, és hogy és ezt akár szét is lehet szálazni, hogy melyik francia regényt ki mindenki írta, és hogy valójában ez nagyon más, mint amit én számon kérek a mesterséges intelligencián, tehát, hogy valójában az irodalom sem képes annak megfelelni, vagy a regény sem képes annak megfelelni, hogy az egy emberi géniusz kiáramlása legyen, aki felelős a szöveg minden eleméért, mint ahogy az említett például a képzőművészetben sem volt ez mindig így. Tehát, igen, lehetséges, hogy a mesterséges intelligenciát is egy nagy digitális dümának kell elképzelnünk, aki képes így kiőrölni magából egy megadott témáról, megadott terjedelemben, megadott stílusban.
Igen, de hogy ez csak akkor érdekes, nem, hogyha, és mondd rögtön, hogyha ez már egy üzlet. Tehát, hogy ez pont nem az alkotás része, hanem az van, hogy igen, én tudom, hogy erre van egy piac, ezt szívesen fogják fogyasztani, akkor ezt valahogy megiratom. Ez a klasszikus szellemírás. Meg hát, amit ezt nem tudtam egyébként Dumárról, meg egyáltalán, tehát ez is óriási sztori, hogy ilyen van. A képzőművészekről igen, ott hallottam, hogy ott ez valóban működött ez a része. Sőt, ajánlom mindenkinek a Martos Gáborral készült adásunkat talán 2-3 évaddal ezelőttről, ahol rengeteg ilyen sztori van.
Igen, ott kifakadtam a Leonardo-s vonalról, mert nagyon szerettem, de ott is ugye a festészetnél ez. Szerintem én azt akartam ezzel mondani, hogy persze most ugye az a nagy különbség, hogy nagyon gyorsan, végtelen mennyiségbe tudok generálni szöveget. Azért nagy különbség ahhoz képest, hogy van egy kooperáció, ahol igenis van egy hangmester, és ezt inkább csak, megint csak, hogy mondjam, ettől okosabbak leszünk, és a világot jobban megértőbbek, amikor azt mondjuk, hogy van mondjuk egy Leonardo, egy zseni, aki viszont eltölt 5 évet az, hogy állnak az újak, de azt a 2 napot, amikor tényleg azt a bokrot ott vagy, azt nem ő, mert ő mással foglalkozik, ez igazából nem gond, csak ne higgyük azt, hogy egyedül csinálta, vagy, és az hirtelen már is oké, hogy azért van, és az, hogy miért az a kép jön létre, hogy éppen ugye 10 évig puncsol, de mindig ágyúra kell pénz, de aztán pont lesz egy év, amikor különféle okok miatt kerje, és megfestés, igazából maga az a kép csak 20 évig van, ragaszthatnánk, de akkor is hozzá kötjük. Most az, hogy én azt akartam az előbb mondani, hogy végtelen mennyiségben lehet szöveget generálni, de én mégis olyan könyvet szeretnék olvasni, ha lehet teljesen rám személyre szabni filmet meg könyvet, tehát lehet az, hogy megír a szerző egy regényt, és én az e-bookomon úgy vásárolom meg, hogy mondjuk a szereplők nevei az én életemben pozitív vagy negatív kontextú kotozó nevei, mert én ne tudná 10 éves levelezésemet látja, stb. És ha életem szerelmét akarja, akkor egy bizonyos nevet használni. Megtehetjük, hogy ez jó vagy rossz, és most nem etikailag mondom, hanem hogy olvasó élményként azt nem tudom.
De értem, hogy mit mondasz.
De úgy majd csinálta, hogy most meg tudnánk csinálni egy órán belül. Tehát ez nem egy nagy művelet, ez egyszerű textarája, kicserélés, stb. Adatbázis kell hozzá. De hogy mégis egy könyv, szerintem hozzátartozik a közös élmény, annyiban, hogy én elolvassam, és valakivel tudok róla beszélgetni, stb. Én nekem nem az a gondom, és ezért kérdeztem, mi az, hogy az Emi ír könyvet, és bennem kivált valamit, tehát nekem ez például nem olyan blokk, de az például blokk, hogy viszont érdekel maga az, hogy miért született. Hogy valami célja legyen. A gép akkor is utasításra csinál valamit. Kiadhatok bármennyit, és megír valami könyvet. De ez engem nem fog érdekelni, hanem engem az ember fog érdekelni, aki valamit el akar mondani, mert ebben pont ez a plusz. És szerintem ez lesz a könyvnek a szerepe, hogy ez azért nem tűnik el, mert az az élmény, hogy bizonyos emberek el akarnak mondani történeteket, és bizonyos emberek más emberek történetek akarják olvasni, lehet, hogy nem is azok lesznek a legjobb könyvek. Lehet, hogy az emik jobb könyvet is írnak majd, izgalmasabb, jobb lesz a dramaturgia, pontosabb lesz, de mégis ezt szeretnénk elolvasni. Minden esetre én nem... Hát előbbi kérdésedre a válasz, hogy itt ez a gépi fordítás, vagy ennek a jövője, hogy lesz meg, szerintem inkább ezen fog múlni, hogy az emberek kíváncsiak lesznek-e más emberek, vagy azt fogják elmondani, hogy mindegy, hogy ki generálta, az a lényeg, hogy belőlem mit vált ki. És az a kérdés, hogy maga az olvasásnak ez az időráfordítása arányos lesz-e azzal az élménnyel. Tehát az a paraszt, és most nem olyan értelemben mondom, aki hazavitte az Árgyilus Királyfit, és ez lett egy szórakozás, ő megteremtett valamit, és most, hogy leülök este, és mit szórakozzak, lehet, hogy már nem tehát ez időarányosan lehet, hogy nem lesz akkora élmény.
Igen, de azzal együtt is, hogy én mondjuk azt szoktam mondani, és ott lassan már olyan zárszó felé is közeledhetünk.
Érzem a hangszíneden, és jogosan.
Másfél óra után, vagy szűk másfél óra után, bár folytathatjuk akár holnap reggelig is, hogy na szóval én azt szoktam mondani, hogy én azért szeretek művészeti alkotásokat fogyasztani, leginkább olvasni, de akár filmeket nézni, mert abban olyan helyzeteket élhetek át, ami az én életemben vagy nem fog megadatni, bár szeretném, de nem fogok oda jutni, vagy pedig nem is szeretnék oda jutni, ezért nézzünk, nem tudom, börtönös filmeket, mert hogy tök kíváncsi vagyok, hogy mi van ott, azért szeretném, ha nekem ott nem kéne, vagy egy háborús filmet, vagy bármi ilyesmit, és hogy annak, hogy ennek mi a kimenete, hogy ezt most könyvben, vagy sorozatban, vagy filmben, vagy virtuális valóságban kvázi odamenve, ez meg talán egy olyan adás témája lehetne, nem, hogy ez mondjuk melyik agyterületet stimulálja vajon, és hogy ebben van-e különbség, mert ez például egy tök érdekes dolog, hogy van-e különbség abban, hogy te megnézel valamit, vagy elolvasod, és elképzeled magadnak, ami azért szintén egy fontos része a dolognak, nem?
Én még próbálok ebből magamhoz térni, hogy
tíz éves
imérezésemből valaki írjon egy regényt, azt hiszem ez a legdémonibb, amit
ugye éreztem én, hogy jó helyre találtam az oldalvágásommal. Igen. A filmeknél is ugye ez a kérdés, hogy mennyire éri meg. Tehát megcsinálni nem kunst. Csak ugye a maga az üzlet, és most az e-bizniszről beszélek, mert innentől kezdve digitális termék, mindig óvatosan bánik a túlzottan személyre szabással, mert a személyre szabásnak van az a szintje, ami tudod, hogy megéri, és ami találkozik a kereslet kínálattal. Igaz, hogy sokat tudok róla, de nem érdekel igazából. Tehát az emberek riadoznak, hogy jaj, a közösség miért, de hogy ismer. Ismer, de nem érdekli, mert őt az érdekli, melyik terméket tudja neked. Ez termék kínál a kisebb. De mindig van egy határon, ami nem nagyon mész, mert beüthet az, hogy pont ellenkező hatást vár ki. Uh-huh. Tehát mondjuk én tudom, hogy ez a női név, vagy ez a férfi név, vagy ez az állatnév nagyon fontos neki. Mert láttam, hogy előfordul. És belövöm. És lehet, hogy ebben a regényben pont egy ilyen állapotban úgy beüt, hogy totál függő lesz, és megveszi ennek a szerzőnek a következő könyvét, vagy az, hogy totál szétcsap, vagy nem áll. Főleg, ha tudja, hogy betették. Mert ha nem tudja, akkor...
Ja.
De ez, szóval csak ezért nem zajlik most.
De ez hátborzongató. Ez hátborzongató. Amit most hozzátettél, az még inkább az.
Igen, de hogy a jó hír az, hogy attól, mert valami megtörténhet, tehát technikailag képesek vagyunk rá, attól még, és ezt most pont nem látják a kedves nézők, hogy ez a kamera, ami titeket vesz, ez pont az Atombomba című könyvben van, az Atombomba története című könyvben, és hogy ennél jobb, hogy azt is meg tudtuk volna csinálni, de egyelőre úgy néz ki, hogy sikerült megúszni, hogy attól, hogy technikailag képes rá az emberiség, attól még nem feltétlenül fogja megcsinálni, meg miért.
Tehát, hogy miért elosztassam kicsit negatív felvét, ez egy technológia, de pont arról beszéltünk eddig, hogy ez miért nem működőképes. Meg lehet csinálni, és biztos lesz is ilyen. Vagy akár lehet olyan szolgáltatás, hogy feldobhatom egy picit. Érted? Tehát, hogy bekapcsolok egy léjjel. Akár tudok egy olyan szolgáltatást is csinálni, ami csak a nevekkel játszik. Például azt mondom, hogy itt van ez a könyv, de a piroska az mindig legyen egy ázsiai lány, vagy egy európai lány, mert én vigyázom a gyermekem mentális egészségére, az új szintű gyermekvédelem magas izébe,
kikbe kapcsolom.
Megtehetjük. De igazából az történik, hogy ez nagyon bonyolult, és hogy ehhez már egy olyan kulturális előképzettség meg igények kellenek. Tehát sokkal egyszerűbb egyfajta piroskát kinyomtatni, és mindenki abból tanulja meg, hogy az a helyes piroska, és a Coca-Cola reklámja alapján mindenhol piros a Mikulás, pedig az is csak egy széges temény. Ezek nem kell, ezek játékok, amik azt akartam csak kihozni, pont, hogy nem az üzlet foglalkozik. Ezzel szerintem pont, hogy művészek fognak foglalkozni, és lehet, hogy megjelenik egy ilyen könyv, ahol bekapcsolhatod-e, vagy eljátszhatsz vele. Például gondolj bele, olvasok egy könyvet, és az egyik szereplő szemében is megnyomom, és a következő pillanatban ugyanazt a sztorit újraolvasom, létező műfaj, ugye nagyon nehéz így regényt írni, de vannak ilyen, és milyen jó. Vagy elolvasom a történelmi művet így, és a másik oldalról meg szembe a másik csatát. Érted? Ezekkel játszhatok. Szerintem a könyv jövője ilyesmi is. Vagy az is a könyv jövője, hogy igen, bármire lefordíthatod. Vagy pont az, hogy direkt nem fordítod le. Nyilván, hogyha az Emi jól ír, akkor még jobban előtérbe kerül az, hogy ezt egy ember írta, hogy miért ezt írta. Miről nem beszél, miről beszél. Lehet, hogy az írókra még nagyobb fókusz fordítódik majd, mert most már a könyv mögötti ember fog jobban érdekel, mert szöveget bárki tud írni, de te valamiért ezt így írtad. És akkor az ember fogja őket érdekelni, és lehet, hogy és létre tud jönni egy közvetlen konnekció az író és olvasókat, mert most már ugye ezt megtehetjük, ha akarja.
De hát ez most is egyre inkább így van, nem? Tehát...
Igen? Én még igen. Azért média
én azt gondolom, hogy igen, de először látok. Kérdezlek téged, hogy ezt ti mennyire
látjátok. De egészen látjátok? Pontosan milyen kapcsolatra gondolsz író és olvasó között?
Hát persze ez lehet egy kommunikációs is, de akár egy igen, vagy hát, egy érvelés, vagy egy üzenet, vagy az, hogy erre nem gondoltam, vagy bármi. Tehát beleszólok. Itt ugye az is a kérdés, hogy miért írsz.
Igen, beleszólok, tehát hogy az író személye mennyire fontos tud lenni. Én pont egyébként a könyv kiadóknak a szerepének a változásáról is pont azt gondolom, és mindig ezt mondom, hogy vigyázó szemeteket a társ művészetekre vessétek, hogy mi történt a zenében, mi történt a filmiparban, nem szűnt meg semmi. Ugyanazok a szereplők, ráadásul még személyükben is a fontos szereplők, mondjuk a magyar zeneipar háttér, nyilván van egy generációs váltás, de hogy egyébként simán, akik annak idején a legnagyobb lemezkiadókat vitték, ők most a legmerőbb menedzsmenteket viszik, vagy az ő utódjaik. Hogy pontosan a szerző személye értékelődik föl ezzel, és hogy egy kiadónak már manapság is, tehát ezt mit magunknál is látom, hogy a munkánknak nem is olyan kicsi része az, hogy könyvbemutató szervezés, beszélgetés szervezés, ide mész, oda mész, én most holnap után például Szegedre fogok majd menni a Bestiárium egyik alkotójával, ottani könyvbemutatóra, egy héttel később Székesfehérvárra, a Pec sörözőben legendás helyre, ahol a Cinki Feri minden héten, minden szerda este tart könyvbemutatott beszélgetést, és ezek olyanok, amik önmagában is tök jó programok, de hát ezt a mesterséges intelligenciával, tehát hogy vele nem akarsz beszélgetni, vagy nem tudsz, és hogy pontosan arról van szó, hogy a szerző személye az még fontosabb lett most már, mert hogy, és még az üzleti modell része is az, hogy ezt talán Kis Tibor Noéval beszélgettük egyszer, hogy zsebben turkálás nélkül, hogy jó esetben mondjuk többet keres néhány ilyen fizetett, tehát olyan beszélgetésére, ahol valamiért van egy gázsi, vagy egy honorárium, vagy akár belépőt fizetnek az emberek, mint amennyit egy év alatt royaltit kap a könyvei után, és az nem azért, mert hogy nem ad el eleget, hanem mert hát ez a realitás. De hogy ugyanígy az említett Bödöcsnél is, aki nyilván egy előadáson több jegybevételt realizál, mint amennyit az egyébként nagyon sok példányban eladott könyvei után összesen. Tehát, hogy ez egy ilyen 360 fokká bővül, és hogy az író személyiségének, és az még azt se jelenti, hogy az írónak feltétlenül nagyon jó előadónak is lennie kell, mert hogy van egy csomó más output is, lehet, hogy ő rajzolni fog tudni még olyat mellé, amitől mégis érdekesebb lesz. Ja, de...
Vagy gitározni tud.
Ilyet is tudunk, igen.
De régebbi is azért voltak ilyen átfedéses műfajok. Ugye voltak könyvek, amik mellé oda tetted a cédét, hogy ezt a zenét hallgass közben, mert én is ezt hallgattam, és ezért. Nyilván ez ország az olyan íróknak kedvel, akiknek erre van igényük. Tehát, hogy egy közvetlenebb kapcsolatban, vagy hogy több dimenzióban kommunikáljon az olvasójával, vagy hogy a regény az csak egy belépő, vagy sok minden lehet, de pont ezért nem fog eltűnni. És azért sem fog eltűnni, mert azért itt most sokat beszélünk az Emiről, és szeretem továbbra is, de nagyon drága technológiáról beszélünk, aminek teljesen más funkciója van. Tehát most arról beszélünk, hogy elveszi a művészeteket minket, de nem ezért van. Van egy ilyen hatása, most az értékek átrendeződnek, de nem azért van, hogy el vagy ahol, hanem azért van, hogy a klímaváltozást megoldjuk úgy, hogy megtartjuk az életminőségünket, a hatékony együttműködésre, de zabálja az erőforrásokat. Nem fogunk azért emiket üzemeltetni, hogy a szép irodalmi piacot tönkretegye úgy, hogy percenként 10 liter vizet fogyaszt el egy felhasználónál, kiadok így egy könyvet, és kiszárad egy tó. Tehát ez nem éri meg. Tehát, hogy ezek nem, hanem megmarad ennek a körnek, akiknek megéri a könyv, és inkább nem azt jelenti, hogy nem tud egy csomót a munkán segíteni, de nem ez a célja, és ez túl drága technológia is. Tehát, hogy nem is csak azért, persze ez is jó, hogy nem tud sörözni együtt az emlővel, most totál megértem, és abszolút jogos, csak azért ismerünk virtuális idolokat, idoruk ugye a japán kultúrában nem is létezik, attól még lehet rajongani érte, el tud adni könyveket, és emi, hát ez tény, hogy de biztos, hogy van olyan szolgáltatás is, ahhoz együtt sörözhetsz vele.
Hát ilyen is lesz, csak ez, hogyha, vagy elképzelhető, hogy lesz, de hogy ez nem fogja, ez pont nem fogja kisöpörni valószínűleg a humán alkotásnak a módját. Remélem nem sokkolottál itt az utolsó fél órától ebben a beszélgetésben.
De kezdesz visszatérni. Volt egy rossz érzésed, hogy...
Igen, de ez tényleg még mindig ezen pörgök, hogy az annál kísértetésebb, tehát, hogy mindig visszatérő kifejezés után ez a testre szabás, és ez annyira mondanám azt, hogy ez annyira idegen mindentől, amit én irodalomról gondolok, vagy elvárok, de persze, de közben gondolkozom azon is, hogy valójában nem, hiszen ez mindig különböző kódok, stiláris kódok, műfaji kódok, tehát senki nem a vakvilágba ír bele semmit, tehát hogy igazából ez szemnyitogató volt nekem ez a beszélgetés abból a tekintetből, hogy nem csak hogy most, amit az írói fellépésekről, ami megint egy olyan dolog, amit vissza lehet az én korszakomig vinni, tehát hogy az írói felolvasásnak, vagy az, hogy az írók, és a Dickens egy jó példa erre, tehát az, hogy az író színészként előadja a szövegét egy színházteremben úgy, hogy ő megeleveníti a figurákat, különböző hangszínek, tehát hogy mondjam, tehát hogy mindennek vissza lehet keresni az eredetét, és tulajdonképpen annak is, hogy van egy nagy szuperagy, aki tudja, hogy mit szeretnél olvasni, és olyat fog neked készíteni.
Akkor ez egy kölcsönös kornélmény volt ez a beszélgetés, nagyon, nagyon örülök, hogy eljöttél, ez így,
én örülök,
így volt igazi jövőzené és irodalmi
abszolút,
beszélgetés.
Nagyon szépen köszönjük, a leghosszabb adást sikerült produkálnunk ebben az évadban, hála Istennek, és én még bőven még folytatnám, mert valami jó hangzatos címet keresünk ennek az egésznek, és hogyha valaki végighallgatta az egészet, akkor tudja, hogy akármi is lett a hangzatos klikvadász címe, nem csak arról volt benne szó, vagy nem arról. Hites Sándor, nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm, hogy itt lehet.
Kedves hallgatók, nektek is, jövő héten is találkozunk, sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Ez volt a Jövő Zenéje.